Sziasztok, drága hallgatók! Újra itt vagyunk. Körmöci Áron a mai vendégünk, akivel Kínáról fogunk beszélni. Most találkoztunk először, előszedtük a apukámnak a diópálinkáját, és elkezdtünk már sztorizni, hogy gyorsan gondoltam bekapcsoljuk a mikrofont, hogy nehogy lemaradjunk valamiről, úgyhogy üdvözöllek!
Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit, és megpróbálom tartani a képességemet, hogy
jó,
isteni diópálinka után is még menjem.
Egészségetekre. Nem egy Kínához tartozó hagyomány, de magyarok vagyunk, úgyhogy...
Az ivás, de hogy nem.
Igen.
Inni bárhol, bárki, bármikor.
Akkor kezdjük ezzel, így bele a közepébe. Kína és az ivászat.
Másképp csinálják, mint mi, tehát ugyanálunk azért így már anyagiaktól függően már főiskolán, felsőoktatásban elkezdik az emberek, ugye, hogy előbb alapozunk, mert úgy olcsó, apa házi pálinkájával, utána majd elmegyünk valami helyre, ahol majd így iszunk. De most ez Kínában nem megy, ugye legendásan mindenki tudja, hogy kínaiak nem bírják az alkoholt, mert hogy hiányzik egy
enzim, ugye?
Igen, egy enzim, ami bontaná, és ez tényleg így van, nem mindenkinél, de volt nekem olyan ismerős, hogy mondta, hogy az ő apja az egy fél üveg sörtől nem részeg lesz, hanem egyenesen az alkoholmérgezésbe megy, tehát ők elkészül. Tehát azért a legtöbben nem bírják az alkoholt, úgyhogy a kínai alkoholzás az úgy megy, hogy összeívnak egy bulit, és ez már legendás, hogy semmi nem ér olyan gyorsan véget, mint egy kínai parti. Összejönnek, irgalmatlan sokat isznak nagyon gyorsan, és aztán mindenki eltűnik. Tehát így megpróbálják azt az időintervallumot a buliba tölteni, amíg nem szívódik föl a szesz a gyomorból.
Aha.
És általában az, hogy kinéznek valakit, hogy na ezt fogják leitatni, és akkor mindenki oda megy hozzá, hogy gambej, és ugye az a fenékig, és akkor ugye mindenki iszik egyet fenékig, az egyetlen szerencsétlen meg ugye mindegyikkel iszik egyet fenékig, és akkor várják, hogy na, mint, hát ha leesik, mielőtt így hirtelen vége van a bulina.
Volt, hogy téged PC-ztek ki, és
az persze, volt, hogy... nyilván ki PC-ztek, hát nem.
Fehér ember.
Figyel az európai, figyeld, gambej, csak kínaiaknak van ez a remek szokások, ez a loose face, nem is tudom, hogy magyarul hogy lehetne ezt fordítani, ez az arcvesztés, ami tulajdonképpen lejáratják magukat, vagy elvesztik a respektjüket, vagy nem tudom, de mindenféle hülyeség miatt, ami nálunk így abszolút nonsense, tehát így nem is gondolod, tehát mit tudom én, de legtöbb dél-kelet-ázsiai ország is, tehát hogy ha elkezdesz örjöngeni egy boltba, mert nem jó a kiszolgás, akkor ott úgy bukó vagy, tehát onnantól kezdve egy gyerek szintjén vagy, hogy nem tudod kontrollálni az érzelmeidet. De ugyanaz, ha nem tudsz valamit, tehát így megkérdezik, mennyi az idő, mondani kell valamit, tehát nincs, hogy nem tudom. Tehát ezt egy kínai férfi, hogy nem tudom, nem fogja kimondani. Tehát ez a legnagyobb szemétség addig egzecíroztatni, amíg ki nem mondja, hogy nem tudom. Csináltuk.
Igen. És bármilyen téma.
Tehát ő nem fogja azt mondani, hogy ne gyerekek, nem már hármat itt, nem. Az nem lehet, nem? Megdöglik, akkor is megissza. Na most hát itt bukott el az egész projekt, mert én meg nem vagyok kínai, mondtam, hogy nem. Te mondtam, hogy gambej, ittam egy kortyot, mondtam, hogy te fenékig, mondtam, hogy nem.
Nem tudták hova tenni?
Nem, ez így errordom a rendszer, tehát ezzel nem tudnak mit kezdeni. Tehát például, ahhoz első helyen tanítottunk, mondták, hogy amikor nincs óránk, akkor bent kéne lennünk az irodánkba, mert hogy volt irodánk, tehát ketten voltunk kint a feleségemmel, és egy barom egy ilyen bentlakásos iskola volt, és akkor volt irodánk, a külföldiek irodája, amiben nem volt semmi, kettő darab íróasztal, két rohadt kényelmetlen faszék, két számítógéppel. És mondta, hogy ott kéne lenni, amikor nincs óránk. Hát mondtuk, hogy rendben. Egyébként volt naponta 4-5 óránk, ezek 40 perces órák voltak, és így maradék időben legyünk ott. Hát minek? Nem jön oda senki, de senki nem tudott angol, az angol tanárok se. Hát mondtuk, hogy jó. Majd nem ültünk, hát mi a francnak üljek ott, órákat, kutya nem néz arra, azt sem tudják, hogy ott vagyunk. És akkor mondta meg én, hogy legközelebb, hogy ott benne kéne lenni, mondtuk, hogy jó, semmi probléma, rendben van. Majd továbbra sem. Pontosan tudtuk, hogy harmadszorra nem fog szólni, mert az már ciki.
Aha.
Mi meg, nekünk meg nem. Ez az iskola, tehát azért, ez így elég érdekes, volt kéne kezdeni, hogy nálunk, hogyha valami magániskola, akkor azt gondolod, hogy ez valami nagyon-nagyon frankó, de Kínában ez is egy kicsit fordítva van. És nem azért, mert kínaiak hülyék, hanem azért, mert Kínában ugye nincs az a szabad népvándorlás, mint nálunk, hogy el akarok költözni Pestre, akkor elköltözök Pestre, és akkor ott sokkal jobb a munkalehetőség. El lehet végül, tehát így konkrétan nem tilos, mindenki költözködik oda, ahova akar, csak neked a lakóhelyed szerint jár az egészségügy, az oktatás, a minden. Na most, hogyha te a, mit tudom én, valonnan Nyugat-Kínából, a pusztából leköltöző Shanghaiba, akkor valószínűleg lesz munkád, de nem lesz iskolája a gyereknek. És akkor két lehetőség van, vagy otthon hagyják nagymamával a gyereket, egyébként ezt nagyon-nagyon sokan csinálják, és évente egyszer látják a gyereküket. Amikor holdú év van, akkor van általában ez a 3 hetes leállás, amiki dolgozott bármilyen kínai cég, ezt tudja, hogy akkor fűsenő, tehát kár beküldeni megrendelést, bármit, nem lesz semmi, akkor leáll az élet, és 1,3 milliárd ember elmegy máshova, valahova családot látogatni. És akkor 3 hétre hazamennek, gyerekkel vannak, és aztán sunyi módon lelépnek, és meg sem mondják a gyereknek, hogy most megyek el, mert hogy úgy gondolják, hogy nem, az rosszat tesz a gyereknek a hosszú búcsúzkodás, csak reggel felébredsz, nincs ott anya, majd jövőre jön.
És ők ezt azért teszik, hogy azt gondolják, hogy a gyereknek megteremtik azt az anyagi hátteret, hogy igen, ők mondjuk dolgoznak, és közben ők el se gondolkodnak azon, hogy mondjuk a gyereknek ott jobb lenne, ha, tehát eljutnak eddig a gondolatig?
Azért ők se szívtelen dögök, de itt azért nagyon-nagyon nagy különbségekről beszélünk. Tehát amikor másodszor voltam Kínában, és kint tanultam biogáz technológiát, meg utazgattam egy kicsit, akkor ott voltak a helyi egyetemről ilyen segítőink, akik úgy tolmácsolgattak ugye angol és kínai között. Ez volt 2003-ban, még nem nagyon voltak külföldiek. És ő például mondta, hogy az ő szülei ketten együtt, ahol vidéken dolgoznak, nekik készpénzbe a bevételük évente az volt akkor kb. 4000 yuan. Neki akkor, hogyha végez, kérdezte, mi lenne az államfizetés, és mondta, hogy ha kapna 4000 yuant havonta, az baromi jó lenne.
Ez körülbelül milyen nagyságrend?
Hát ezt most meg nem mondom, pláne ez 2003-ban volt. Most azt tudom mondani, hogy a legalja tanári fizetés, amit külföldi tanárként meg lehet kapni, és ezért tényleg csak fehérnek kell lenni, az kb. 6000 yuan havonta, plusz lakás. Ez kb. Annyi, mint egy magyar átlag tanár fizetés, angol tanár fizetés, ami egy kicsit gáz, mert mondjuk mi egy ilyen 2 hetes gyors talpon kaptunk egy hamisított oklevelet, amire rá volt.
Kínai piacon vettétek?
Mi az, hogy vettük, bejártunk órákra, hello! Hát na, körülbelül így, tehát abszolút kamu, tehát tudtuk, hogy kamu, de mindegy.
Egyébként ezt így mindenki tudja, hogy kamu, ők is, akinek odaadtátok az iskolába és jelentkeztetek, ők is tudták róla, hogy kamu, de neki kell egy külföldi tanár, aki jól mutat a suli tablón.
Igen.
Körülbelül. Erről szól?
Megvan minden, tehát azért Kínáról tudni kell, hogy amit hallották Kínáról, az mindig az. Ami ellentétes, az is. Tehát minden és mindennek az ellentéte egyszerre.
De nem tudsz olyan durva dolgot mondani, hogy az ne lenne igaz.
Na szóval az van, hogy ugye azért a magániskolák azok ilyen kényszerszülte dolgok. Tehát viszi magával a gyereket, és valahol be kell rakni a gyereket, és mivel az államiban nem rakhatja be, mert ugye nem jogosult rá csak az otthoni címén, ezért elmegy egy magániskolába. És például ez az első olyan, amit tanítottunk, ez egy ilyen kín van a két káposztaföld között egy baromi nagy terület körbekerítve, van sok nagyon ronda épület, az egyik része az a tanároknak ilyen dorm, a másik a diákoknak, a harmadik része meg osztályterem.
Mert hogy mindenki messziről jön, és senkinek nincsen...
De ki se vehet, de még a tanár se. Tehát nincs az, hogy csak így elmész valahova, hol mész.
Ez a nagy testvér figyel azért, vagy ez a megszokás?
Hát ez abszolút megszokás. Tehát ott azért olyan dolgok vannak, valaki mondta, hogy szólt a főnök, hogy vasárnap fölhívta az egyik beosztottját, hogy megyek shoppingolni. Jössz velem? És ez nem azt jelenti, hogy akarsz-e, hanem hogy
gyere.
Valakinek vinni kéne a táskákat.
Vinni kéne a táskákat.
Hát akkor jött utána a cekkere. Jó. Tehát azért
a beosztott, hogy...
Így van, ez érdekes dolgok vannak. Hogy... Na most mi egy ilyenbe kerültünk bele, ami hát nem az oktatásnak a spinákkelje, ami ott volt. Ez egy általános és középiskola, bentlakásos. És általános iskolában a legkisebb gyerek, aki volt, beiratták, mert magániskola, tehát így pénzért megy, 4 éves volt.
4 éves.
Bentlakásos. Tehát azért ez egy elég kemény. És kérdeztem, hogy de miért? És mondták, hogy hát mert a szülőknek nincs pénzük, nekik el kell menni dolgozni. Mondom, értem, de ha ennyire nincs pénzük, akkor miért váltak gyereket? Miért nem később? Mondták, hogy hát a gyerekválása a legjobb időszak a 20 és 21 éves kor közötti.
Igen.
El van szűkítve eléggé. Tehát vannak ilyen érdekes társadalmi elvárások, és de ahogy mondtam, mindenek az ellentéte, és ez Chengzhou környékén, ott ezt mondták. Uh-huh. Lehet, hogy máshol kicsit más.
Ez Kínában, az hol találjuk egyébként?
Hogy lehet ezt belülni?
Tehát mennyire a vidék, Kanton, mondjuk?
Hongkong, az így. Igen, legalább megvan, globálisan az ott lent van, az igen. A kis izé lógón, az ott Hongkong, ott van mellette Guangzhou.
Ott volt szerencsém.
Az ugye ez Kanton néven fut Európába. Attól északra van Chengzhou, méltán nem került bele a Lonely Planetbe. Ez egy 700 ezres város. Itt kezdtük a pályafutásunkat. Ez, hát azt hiszem 3 óra volt vonattal. Ja, egyébként vonat, tehát ez olyan high speed train, tehát ez nem a ez
de cseppő. Akár ebbe a 700 000 fős kis városba is megy a...
Megy, mert egyébként rajta van a vonalon, tehát ennyi. Tehát most kiépítették egyébként, azt hiszem, mentem a hongkongi szakasz is, de Canton, Peking az már össze lett kötve egy jó pár éve, és 7 óra alatt lenyomja a vonat, repülővel amúgy 3 óra lenne. Ami, hogy a 3 óra repüléshez hozzápakolod azt, hogy mennyivel előbb kell kimenni, mennyi idő bejutni, meg hogy ellenőrizni. Vonatra fölülsz, halál csöndes, 300-al csapatja neked, és reggelre ott vagy Pekingbe, a belvárosba, tehát ez nem olyan rossz. Na, szóval ezen vonalon voltunk, ami nagyon jó volt, mert így mondjuk Kantonba, Hongkongba leszaladni 3 óra alatt, az nem volt rossz.
És ez mennyire számított kisvárosnak, vagy ilyen világvégének? Voltak turisták, nem tudom, más külföldi, vagy így? Teljesen el voltatok, hát zárva mindentől.
Voltak turisták, lehet, hogy én nem láttam őket, de volt egy ismerősöm, aki monoron a parkolóba dolgozott, jegyet szedett a fizető parkolóba piacnapokon, és egy szép napon meglátott egy német autót, amiből kiszállt egy Schumacher Drucker, éppen Forma 1 hétvége volt rápotérve, hátra egy Schumacher, oda ment hozzá a lóvér, megfordít, és Schumacher volt. Tehát így...
Ja.
Érted? Bármi lehet, bárhol. Biztos volt már Chengzhouba is turista, valószínűleg nem európai.
Nem jellemző.
Hát, hogy mennyi külföldi van ott, arra az jellemző, hogy hold új évkor kijött a 3 ember kijött az önkormányzattól. Nem tudtak angolul, de ott valaki nagyjából tolmácsolt, hogy hát ők felelősek a külföldi munkavállalóért Chengzhouba, és itt szeretnének nekünk boldog új évet kívánni. Hoztak nekünk fenként egy bögrét, meg ilyen munkéket, ilyen hold sütit. Nagyon cukik voltak, hogy megragadtam az alkalmat, hogy hány külföldi munkavállaló van Chengzhouban? Mondták, hogy 5.
Jó.
És erre 3 ember van, aki kijött. Tehát az ember csak így megmondja a vállalat, hogy jó, oké. Okay.
És akkor ebből kifolyólag bármerre jártatok, bárhol mentetek, mindenhol megállítottatok titeket, ami az általános kép, hogy mindenki körülbelül Brad Pitt a férfiak között.
Szólítsatok és... Brad Pittnek. Olvastátok-e könyvet? Nagyon jó könyv. Szólítsatok Brad Pittnek. Tokai Zsolt írta, Tao Chai. Nagyon vicces. És ha azt gondoljátok, hogy baromira túloz, szerintem nem.
Ez erről szól Kínáról?
Szólítsatok Brad Pittnek, ez a könyv címe. Igen. Mert hogy kínai szakos hallgató, de neki elolvas, aztán majd látja. Jó. Vicces. Hát Chengzhouba, hát a kínai kaja az ugye ez mindenkinek, egy kínai konyha, az így fú, az milyen rohadt jó. Azért hozzátenném, hogy az iskola, ahol laktunk, és ahol a szállásunk volt, ott volt a menza, és mi ott ettünk. Tehát ott a rizs leöntve zsírral fonnyat káposzta néhány csont, ez volt a menü. Illetve nagyon örültem, amikor volt paradicsomos rántotta, mert az tudtuk, hogy ebben nincsen csontszilány. Ja, mert tehát a standard csirkefőzés úgy, hogy egybefő a csirke, és aztán hentes bárdal fölkockázzuk.
Én ezzel robbantott csirke, én úgy hívom.
Ugye minden föl van kockázva Kínában, mert pálcikában úgy lehet megenni. Úgyhogy nekünk szombat McDonald's, az életben nem mentünk ilyen helyre, de ott szombat az
ünnepnap.
Big Mac meal, ami úgy nézett ki, hogy minden hétvégén más összeget fizettünk ért, amit nem értünk, hogy jött ki. Minden hétvégén bementünk, az egyetlen európai a városba, vagy két európai, bementünk, minden szombaton boci szemekkel néztek nekünk, hogy vajon mit akarunk, minden hétvégén kértünk egy Big Mac meal-t, minden hétvégén nem értették, minden hétvégén elkértük tőlük a papírt, rámutattunk, hogy ilyenből kérünk 2, és akkor mondták, hogy akkor üljünk le mindjárt hozzák, mert várni kell egy kicsit. Ugyanis csak kire van. Leültünk a kirakat mellé, ahol elfogyasztottuk a Big Mac meal-t, úgyhogy tőlünk jobbra a kirakaton volt 2 darab orr, teljesen rányomva, mert mindig volt 2 gyerek, aki így néz, hogy külföldi. Hát mondjuk az első, szerintem másfél-két hónapom úgy telt. Én csináltam az általános iskolát, Gabi középiskola felsőt, hogy bementem bármelyik osztályba, főleg a kicsik, és 40 percen keresztül 40 darab gyerek ujjal mutatott rám, és üvöltötte, hogy why Goran, és ez volt 40 percig, az ugye azt jelenti, hogy külföldi. Ugye eleve Kína, tehát ránézzük a térképre, ott van Kína, amúgy rögtön, hogy körülbelül felénél el lehet vágni keresztbe, jobbra van Kína, balra meg minden más, tehát meg Tibet van, meg Csinkhely, az nem ugyanaz, tehát Kína, de egy más népcsoport, tehát Kína elég sok, nem tudom, 52, 4, 6, akármennyi, 50-valahány kisebbség van. Ezek között vannak olyanok, akik nagyobb, mint a magyarság. Van saját írásrendszere, saját nyelve, saját mindene. Ugye ott van egy komplett Tibet, ami itt lehet vitatkozni, hogy mennyire független, meg mennyire nem, mennyire kéne annak lenni, meg mit tudom én. Szerintem nagyjából senkinek sincs igaza a két oldalról. Illetve ott van Csinghály, ahol ugye kettő között, meg Xinjiang, ami gyakorlatilag Közép-Ázsia, és több a teve, mint az ember. Úgyhogy azt így nem annyira kéne, ne gondoljon senki a pagodákra, meg ilyen kínai nudlilevesre, meg hasonlókra azon az oldalon, ott nem az van.
Az
egy másik. Tehát, hogyha tényleg így körülbelül felénél húz egy vonalat, balra a népsűrűség az 2 fő per négyzetkilométer, ami mondjuk Shanghai tartományban, ami mondjuk Shanghai-t foglalja magában, még 20 km sugarú kör, ott meg 8000 fő per négyzetkilométer. Tehát így elég szintén különbség van. Ja.
Mások a viszonyok. És ez, ahol voltatok, ez hova esik? Ez ott körülbelül határa esik?
Tehát, ez ott hát Mao Zedong, ugye, the great chairman, ott nem messze onnan született. Tehát ez ugye eléggé rendesen úgy Kína. Uh-huh. Az a klasszikus, mindenkinek egyforma arca van számunkra, nem szeretnék rasszista lenni, tényleg számunkra, elsőre, de tény, hogy ott azért nem nincs az a nagy genetikai diverzitás. Ráadásul ezek a szerencsétlenek egyenruhában vannak. Tehát megőrültünk. Tehát 1600 volt belőlük kettőnkre, tehát így fejenként kaptunk 800 diákot.
Mit ti voltatok az egyetlen két angol tanár az egész?
Mi voltunk hát angolnak voltunk eladva, érted? Tehát így úgy sem jön rá senki.
Mivel senki nem beszél angolul, ezért kimondaná meg, hogy nem angolul beszél, tehát hogy nem vagytok.
Voltak kínai angoltanárok, és ezért kicsit be voltam tojva, hogy mondom, tehát figyelj, összehívták a tanárokat, hogy akkor bemutatják a külföldi angoltanárokat, és mondom, most lebukunk, most fogunk lebukni. És akkor az első angoltanár így megpróbált bemutatkozni, hogy my name is, és akkor érte, azt éreztem, hogy jó.
Itt nem lesz probléma.
Akkor most itt egy kicsit váltunk a mentalitásból, és mától kezdve az angol nyelv én vagyok, amit én mondok, az úgy jó, kész. Úgyhogy a gyerekeimnek minden nap volt angol órájuk, és hetente egy volt velünk, aminek egyébként így
nem sok értelme. Így?
Hát lett volna értelme, de...
Tehát az 1600 diákot felosztották, így egy minden napra kapsz belől ketté, meg azt egy 5 napra.
Igen. Ja, és minden héten máshol ülnek, mert ugye, hogy ne romoljan a szemük, ezért ilyen valami rendszer, össze-vissza, tehát így hetet egyszer átrendeződik a terem, mindig a máshol.
De... Egyébként a tiszteletet azt érezted, hogy megvolt a diákok többi tanártól?
Fogalmat sincsen, mert egy hangot nem értesz abból, hogy mit mondanak, és ők se értenek belőle egy hangot se. Mm-hmm.
És a diákok?
Hú, te, nem. Ott más. Nagyon nem tanultak meg angolul. Az egész, valaki egyszer azt mondta, hogy lehet fikázni, hogy a kínai oktatás így meg úgy, de valaki azt mondta, és hogy baromira igaza volt, hogy a kínai oktatási rendszer a kínai embert a kínai életre készíti föl. Na ez tény. Tehát Magyarországon egy kínai oktatással nagyon fog szenvedni, de fordítva is. Tehát nem nálunk, hogy elkezdtek elmenni, hogy mi is kreativitás, meg kibontani a gyereknek a képességét Kínában, meg a megmondom, mi lesz, és az lesz. De tényleg másképp megy. Tehát mondtam, hogy a főnök beszél, hogy akkor megyünk shoppingolni, akkor nem jönnek vissza, hogy nem érek rá, hát megyünk shoppingolni. Tehát erre van trenírozva az egész életben. A főnöke szól, akkor a főnök. Tehát így megvan a hierarchia, csak menni fog. Tehát ez így teljesen más, és ez nekünk ilyen nagyon brutálisnak tűnik, és tényleg, hogyha minket raknak, nagyon brutális, de ott meg ez van. De mindig is ez volt. Tehát, hogy az ember elolvas egy régi útleírás 100 évvel ezelőttről, és rájön, hogy ez így nem a kommunizmusból jött, vagy nem a múlt rendszer, vagy akár. Egy csomó minden így volt, és kész, mindig is. Csak, mit tudom én, mint egy császár volt most, kínai kommunista párt. Ugyanúgy valami elméleti hatalom 5000 kilométerrel arrébról megmondja, hogy mi lesz. Aztán majd vagy az lesz, vagy nem, ahogy sikerül. Hmm. Hát ez így más.
Durva. És hogy sikerült a maga a felvétel, illetve hogy készültetek fel, mondtad, hogy az ilyen... Ja, szereztetek hát, egy papírt, tehát hogy volt valami elbeszélgetés, kivel, hogyan? Most... Tehát, hogyha valaki arra gondol, hogy hello, nekem ez megtetszett, én is szeretnék elmenni Kínába, hogy mondjuk átéljen ilyen élményeket.
Nagyon gyorsan változnak a jogszabályok, hogy kinek adnak vízumot, mi kell hozzá, mi nem kell hozzá, mit tudom én. Tehát így most nagyon napra kész nem tudok lenni, de ez
körülbelül volt,
hogy már akkor se, tehát tegnap ez volt, ma mi van, nem tudom. Az úgy volt, hogy ez ettől bukunk az emberek. Új-Zélandon éltünk, és egy év után mondtam nekem most, mert ebben rohadtul elegem, hogy nincsen normális munka, mert ugye külföldieknek ott eléggé, tehát lehet kapni munkát, ilyen kiviszedés meg, mit tudom én, hasonló, magasan kvalifikált munkák, de külföldiként, ha nem angol anyanyelvű vagy, akkor nem kapsz semmit. Ha az vagy, akkor lehet építő munkás, tehát szép, na mindegy, érdekes. És akkor...
Kitaláltatok, hogy akkor legyen Kína, hát, ami egy szinttel feljebb?
Ez túl sok tervezést feltételezel, ránézett Gabi az internetre, hogy na mi van, és följött egy ilyen hirdetés, és akkor mondtuk, hogy jelentkezett rá, magam, saját maga és az én nevembe is.
És utána szólt neked,
hogy instant egyébként... jött a válasz, hogy akkor holnap utánra lehetne a Skype konferencián, pislogtunk, hogy lehetne. Jó, de addigra már volt olyan internetünk Új-Zélandon, hogy még a videót is be tudtuk kapcsolni. És hát ez így meghallgatta, megnézték a képünket, hogy fehér. Fölvettek, kész, lehet menni. És akkor ugye ez egy ilyen ügynökségen keresztül, mert ők elintézték a vízumot, persze elrontották a papírinket, mindegy. Úgyhogy az volt, hogy hát akkor jó, összepakoltunk.
Mentetek.
Kicsit körbeautókáztuk Déli-szigetet Új-Zélandon, mert nézzük már meg, mielőtt elmegyünk, fölöttünk repülőre, elmentünk Kínába, aztán...
És miért tehát jött egy ilyen lehetőség, vagy mondjuk anyagilag láttatok, hogy ez megéri majd nektek, éppen nem volt jobb dolgotok?
Alapvetően én soha nem akartam Kínába menni, ehhez képest így
körülbelül... Hányszor voltál Kínába?
Hát 4.
Ahhoz képest, hogy egyszerre se
akartál? Szóval 2 év. Igen, tehát ez így alakult, nem tudom. Az első alkalom az úgy volt, hogy apám fölé volt, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy $400 el lehet menni egy hétre Kínába. Jó, 500, hogyha repülni akarunk Peking és Xi'an között. Tehát mondom, jó, hát ez így nehéz kiadni. Hát elmentünk, mondom, nem akartam én Kínába, de hát azért $500 egy hét. De mondom, ebben benne van a repülés, oda-vissza, belső járatok, szállás, kaja, belép, minden. Viszont meg kedvezményes volt, úgyhogy nehéz volt kiadni, így mentem először Kínába. Másodszor pedig... szintén a feleségem, mindenki, tehát így keressen egy jó feleség, ez baromi fontos az életben. Tehát ő lelt rá egy ilyen pályázatra, hogy ki lehet menni Kínába biogáz technológiát tanulni, és én, mint környezetmérnök, hát jó, jelentkezek rá, és fölvettek, kiderült, hogy a két magyar helyre jelentkeztünk, összesen ketten, amikor az egyik nem is ment el, én meg igen. És hát így voltam másfél hónapig biogáz kurzuson, meg ha már ott van az ember, hát ide még egyszer nem jut el, akkor még egy hónapot a Dél-Kelet-Kínába, vagy Dél-Nyugat-Kínába utazgattam. Aztán harmadszor meg úgy, hogy elmentünk egy ilyen hosszabb utazásra, ami Ázsiába egy évre, és hát így átmentünk Kínán. És akkor ezután jött az, hogy akkor kaptuk ezt a tanári állást, és kimentünk. Ami mondom, tehát így nem voltunk hülyére fizetve, az első jön. De hát azért...
Megéltetek belőle.
Az simán, hát jó, hogy hát ez...
Meg hogy minden ellátást kaptatok, szállás...
Szálláskaja, mondjuk, tehát itt szállás, mindig nagyon aranyosak írják, hogy fully equipped kitchen, tehát felszerelt konyha. És oda megy az ember, és van egy rezsó, egy wok, két tányér, meg 4 pálcika. És így nézze, hogy hol a konyha, és így elkezdett gondolkozni, hogy...
Hát... Végülis...
Végülis...
Ennyi.
Kínában ez a... nem sütnek. Egyébként nagyon vicces, hogy például a környezet mennyire befolyásolja, mert ugye nagyon kevés mondjuk a tűzifa vagy a tüzelőanyag, mármint így tradicionálisan, tehát nem sütnek, minden vokon így egy pillanatban át van sütve és kész. Tehát ha belegondolsz, hogy mekkora tüzet kell rakni ad meg a kemencébe, hogy kenyeret süssél, az így nem állt rendelkezésre. Úgyhogy nagyon-nagyon hatékonyak.
És egyébként a technikai fejlettségük, ugye mindenhol azt lehet hallani, hogy úristen, a kínaiak így fejlődnek, most már kb. Készpénzt sem lehet használni, hanem minden a mobil fizetés. Ti ezt mennyire láttátok, hogy eltelt az első és az utolsó út között? Hát bő egy 10 év, nem? Mm. Körülbelül. Hogy mennyit változott így a... Hát körülbelül minden, nem?
Hát, hogyha valaki elmegy Kínába, visz egy úti könyvet, és aztán legközelebb vissza akar menni, akkor régit nyugodtan dobja el, és vegyen egy újat, mert a térkép se lesz érvényes benne. Amikor először voltam 2003-ban Chengduban, akkor hát ilyen fonott kosarakkal a fejükön hordták ki a földet a metró alagútból. Amikor eljöttem, azt hiszem a 6-at csinálták, és nem ilyen kis hímű metrók, hanem ez úgy hosszú. Uh-huh. Ahol laktam először 2003-ban, az a harmadik körgyűrű környéket, az ott a város széle volt, tehát az már ott erősen onnan kezdődött az ipari negyed. 10 évvel később azt a pontot 40 perc alatt értem el busszal a lakótelepről, ahol laktam, ami még nem volt a város széle. Tehát mi iszonyatos ütemben ülnek a városok. Egyébként ez egy baromi nagy ilyen lufi, mert amíg nálunk azért van iparüzési adó, meg hasonló, tehát így valahonnan a önkormányzatnak van bevétele, ki nem, így nincs, old meg. És ezt úgy oldják meg, hogy ugye földtulajdon nincs, hanem ezt így gyakorlatilag bérlet, nem tudom, 70 évre, vagy hasonló. És akkor az önkormányzat fölvásárolja a káposztaföldet listaáron, körbe vezetik úttal, meg belevisszik a vizet, és azt mondják, hogy belterület, és onnantól kezdve viszont már nem a termőföld listaár, mert van egy ilyen hivatalos ára, nem azon megy el, hanem belterületi, és hát a különbözet az százszoros is lehet, és akkor ugye ebből finanszírozzák a metróépítést, mert ugye azért mindenki mondja, hogy Kína korrupt, csak nem annyira, mint Magyarország, és akkor ugye ebből építenek valami infrastruktúrát, ami oda vonza a vállalkozásokat, a befektetőket, ami oda vonza a dolgozókat, ami után kell új házakat építeni, úgyhogy megint lehet megvenni egy káposztaföldet, de ezért jól láthatóan ez egy buborék. Uh-huh. Most a különbség Európa és Kína között az, hogy amikor Kínának látjuk, hogy ez egy buborék, akkor csinálnak valamit, és megszűnik buboréknak lenni. Tehát azt mondták, hogy Chengdunak egyébként elég szar a levegője, egy ilyen medencében van, és egy masszív szmog van. És egy szép nap mondták, hogy akkor most a két ütemű motorokat betiltjuk. És betiltották. Tehát, hogy autó maradhat, és akkor mondták, hogy akkor innen nincs pont. Tehát Magyarországon ezt nem lehetne megcsinálni, akkor azt mondjuk, hogy Budapest területénre mit tudom, motorkerékpárral behajtani tilos. Ott simán megcsinálják, és az emberek így, hát akkor így jártunk. És akkor vettek vissza ezt az elektromos robogót, amit itthon is lehet látni. Ott már 10 évvel ezelőtt mindenki azzal ment. Sokkal nem lett jobb a levegő, de ha nem csinálják meg ezt, akkor ez még rosszabb lenne. De hogy ilyeneket meg lehet csinálni, tehát simán.
És az emberek ezzel hogyan tudnak azonosulni? Tehát ők mondjuk környezettudatosabbak a helyiek, amiatt, mert mondjuk az állam figyel ezekre a dolgokra, vagy ők csak rá vannak kényszerítve arra, hogy te használj elektromosat, és pont.
Hát figyelj, az van, hogyha megnézed, hogy a kínai gazdaság hogyan alakult, és hogyan növekedett, meg az egyen embereknek a jóléte, ha arra gondolsz, hogy a 80-as években még gyártottak gőzmozdonyt, és arra, hogy 2010-es években egy komplett párhuzamos vasúti hálózatot hoztak létre, ami 250-300 km/h közlekedik, nem egy vonalat, hanem egy komplett hálózatot. Akkor úgy lehet érezni, hogy itt szignifikáns különbségek vannak. Hogy 10 év alatt beraktak 6 metróvonalat Chengduba, amiről szerintem a legtöbb ember nem is hallott, mint egy baromi nagy város, tehát minden nap jobb lesz nekik. Tehát 1980-ban, akinek volt egy szokor rádiója, az gazdag volt. Most Chengduba több Porsche Cayenne-t látsz, mint bárhol. És hogyha nem értetted, hogy miért gyártják a Porsche Cayenne-t, mert mi ez a hülyeség, hogy sportautó négykeréken és négykerék maghajtás is magas, na most ez Porsche, az értett Porsche, de elmegy a kínai utakon. Tehát,
ja, hello. Aha. És egyébként ez eredeti? Mert ugye interneten szokott lenni ilyen küldözgetős cikkek, ahol mondjuk a nyugati autóknak megcsinálják a saját verzióját, ami majdnem ugyanúgy néz ki. Mondjuk ilyenekkel találkoztál, hogy a gagyi BMW, gagyi nem Porsche, láttam. Vagy ezek tényleg? Az, hogy ennyire jól élnek, és ennyi pénzük van.
Kínában annyi pénz van, hogy ezt el nem lehet képzelni. És mondom, valamelyik sehonnai kisvárosnak a épülő egyik utcájában, ahol az egyik oldalon épültek az új lakópark, a járda még csak ugye be volt döngölve a a kavics még le se volt aszfaltozva, de ki voltak rakva ilyen kis székek, és ott volt a teaház berendezve, ilyen ütött-kopott termoszokba állt a forró, a másik oldalon a folyónak az ártere, ahol krumplit kapálgatott valami néni, itt ültek az emberek, és teáztak teljesen útszélén, egy ilyen négysávos útszélén. Csináltam egy fényképet, és otthon vettem észre, hogy a biciklik mögött parkoló autó az egy Rolls-Royce. Tehát kigurult a Rolls-a a folyópartra, a görbeszékes teaházba teázni. Van pénz. Mm. Van. De annyi luxus autó van, hogy máshol sehol.
És a mindenféle technika, legyen az iPhone például, szokták, itt voltak ezek a hírek, hogy a nem tudom melyik kínai kivetette a fél tüdejét, csak hogy tudjon venni.
Tehát ezek, ezek... volt a gyerek, egy eladta a félvesét egy iPad-ért, meg egy iPhone-ért, hát mondtam, hogy remélem karma adott neki egy leckét, és másnap elejtette. De, ezek a nagyon csúgya rasszista dolgok, amik... Hát na, nem mesél az ember ilyeneket, mert akkor azt mondják, hogy minek mentél oda, meg miért vagy rasszista. De ez van. Aha. Tehát ott a külsőség annyira számít, rossz nyelvek szerint all face, no heart, hogy képes mondjuk egy titkárnő egy gyárba elmenni dolgozni, ahol nagyon sok helyen úgy van kialakítva, hogy a legfelső emeleten van a tömegszállás a dolgozóknak, és ott él egy tízágyos szobában, egy emeletes ágyon, és egész évben legcsóróskodik, majd évvégén elmegy Hongkongba, és vesz egy Louis Vuitton táskát az éves fizetéséből.
És ez boldoggá teszi, vagy az az 5 perc?
Ez az ő problémája.
De nem tudom, hogy beleláttatok ebbe, hogy ez... Hogy
biztos, nem tudom.
Ez neki a boldogság.
De a látszat nagyon fontos a látszat, sokkal fontosabb, mint nálunk. Tehát ez nálunk is...
Láttatok valami olyan őszinte dolgot, hogy mondjuk, nem tudom, most például, amit meséltél abból, hogy a család fogja a gyereket ott hagyja a nagymamánál, mert nekik fontosabb az, hogy pénzt keresek. Tehát nem az jön le, hogy nyilván vannak érzéseik, de
hogy... Ne erre gondoljatok, hogy akkor most elmegy pénzt keresni, és akkor ott nagy lóvét szakít, nem.
Csak hogy ez megéljenek.
A puszta megélhetés. Tehát az, hogy a gyereknek kifizessen egy jobb oktatást. Tehát ezek nem ilyen önző dolgok, hogy gyerek meg rohadjon a nagymamával. Egyébként szerintem hagyományosan mindig is nagyjából így volt, hogy a nagymama neveli a gyereket, és ez így szépen megy sorba. És hát ott így alakul, másképp van, mint nálunk. Ennyi.
De ugyanúgy például a nagyszülőket, vagy az idősebbeket nem rakják be otthonba, mert elképzelhetetlennek.
Nem, gondolják egyébként azt. Például a közparkok tele vannak öregekkel, és ott valami jól nyomják, nagyon öregen. Van ugye... Tai chi, azt ott csinálják, társas tánc, fölállni egy nagy csapatba,
tornázva. Festik az aszfaltot
vízzel, ugye ez a kaligráfia, ez egy nagyon nagy dolog megint, és akkor vannak ilyen szivacs ecsetek, és akkor vízzel lehet festeni. Ami például marha jó, mert lehet vele kommunikálni, például lekapcsolt a Chengdu-i Renmin Parkba, egy bácsi, és ott festegettünk, és magyaráztam neki, hogy én magyar vagyok. Mondta, hogy hát ő volt Magyarországon, és így néztem rá, hogy ne szívass el. Tehát nem úgy nézett ki, mint aki egy világutazó.
Ez milyen nyelven?
Volt majd 70 éves.
Beszélgettetek.
Kézzel, lábbal, ecsettel.
Aha.
Megspékelve a teljes orosz és kínai tudásommal. És mondta, és elmagyarázta, tehát lerajzolt a térképet. Barom sok mindent el lehet magyarázni, aki járt meg külföldön, tudja, hogy nem, a nyelvtudás az nem mindig szükséges. És
közben öntök még egy pálinkát?
Önt még egy pálinkát. Lehet, hogy nem tudok közben beszélni, amíg nézem, mert le vagyok nyilvözni. Tehát a bácsi így szépen lerajzolt és elmagyarázta, hogy ugye Kína és a nagy Szovjetunió között azért a nagy barátságon kívül nagy viták is voltak, lőtték is egy ideig egymást ott a határon, hogy kinek meddig tart az ország, és mondta, hogy hát ő amikor született, akkor az ott még úgy Szovjetunió volt, úgyhogy a nagy szovjet hadsereggel szolgált, és meglátogatta hazánkat, 1956 dicső évében.
Egészség.
Tankol. Hát a szovjet hadsereggel őt küldték leverni minket.
Ja.
És ezt Chengduba most már kínai állampolgárként boldogan mesél, hogy hát én voltam nálad, hát kösz.
Igaz, hogy megszálláson,
de hócuki volt, tehát semmi rossz indult, mert azt se tudta, hol van. Érted, most el tudod képzelni, hogy a kínai határ mellől bevezényelték a hadseregbe, elhozták Európába, forgatta a fejét, arra lője, aztán
kész.
És egyébként valószínűleg a legtöbb így volt. Tehát ő nagyon-nagyon örült nekem, hogy hát Songjáli.
Ez az egyetlen szó, amire emlékszem még kínálom. Songjáli.
Igen, ez magyar jelent Magyarországon.
Ez az egyetlen.
Songjáli.
Szabad időben mit csináltatok? Mit tudtatok csinálni? Ha kiengedtetek titeket onnan.
Ez ugye az első, aztán később átköltöztünk Kunmingba. Az ugye egy egészen más, az már nyugatabbra van, és az egy elég érdekes rész. Tehát ott azért elég sok kisebbség van, ott már vannak hegyek a közelben, ott van a Yangtze első kanyarulata, a Tigris ugrató szakadék, el lehet menni kirándulni. Rengeteg ilyen tényleg nagyon turistás hely van. Meg hát, hogyha az ember ott így lébet szól, meg nézegeti az interneten a képeket, akkor úgy lehet tanulni, hogy te ez jól néz ki, nézzük már meg, hogy mi van. Mert, és ha már itt tartunk Kínában, szerintem az úti könyveket teljesen másképp kell kezelni, mint Európában. Tehát azért Európában utazik az ember, akkor nagypöty sok érdekes, kispöty kevés érdekes. És hogyha azt látod, hogy ott van Párizs, akkor fú, London, ó, Madrid, Kínában nem. Tehát így a nagyvárosok kapták a történelemből a legtöbbet. Tehát az így le lett gyalulva, föl lett építve, még egyszer legyalul, még egyszer fölépítve, és mindig rosszabb lett egy kicsit. Tehát a kínai nagyvárosok szerintem így en-blokk randák. De borzasztóan, tehát eszetlenül csúnyák. Istentelen. De olyan helyek vannak Kínában, amiről soha senki nem hallott, hogy elszáll az agyat. Tehát Jiangjiajie, nagyon szépen van leírva, Jiangjian, ne is keresétek. Ezek ilyen sziklaformációk, egy elég nagy területen, hát kimosta, ilyen szakadékokat mosott a víz, és megmaradtak ilyen sziklaoszlopok, de néhány száz méter magasak. És nőnek rajta görbefenyők. Tehát azt most mondom, hogy amikor látjátok ezeket a tusfestményeket, a kínai tusfestményeket, és mondják, hogy ez egy ilyen allegorikus kép, és hogy ez egymást-más, egy frászt, ez mind megvan, de ez olyan, csak színes. Tehát ezek a cukorsüveg alakú hegyek, van. Fújja közt a ködöt, a szél, van. Tekerek, van. Félköríves, ott van az a híd. Minden ott van. Nagy hegyek, amin kis görbe, csenevész, ott van. Minden van. Hihetetlen. Olyan tájak vannak, hogy az emberek az agya elszáll.
És ezek ki vannak építve így turizmusra?
Igenis, meg nem is. Tehát azért kínaiak még mindig imádnak csoportba menni, tehát hogyha van autójuk, és akkor azért szabadság, érted, Amerika autó, akkor szerveznek egy autós túrát, és minden autó beraknak egy rádiót, hogy tudjanak egymásra beszélni, és felszámozzák az, hogy együtt mennek autóval, és így ezt nem.
Ez csoport.
Csoportosan, mert mehetünk. Tehát, hogyha például elmentünk Zhangjiajie-be az egyik legforgalmasabb napon, három napra, annyi időnk volt, és hogyha azt látod, hogy ott van 250 ezer kínai turist, és lefordul balra, akkor te lefordulsz jobbra, és tök egyedül lesz egy tök ugyanolyan tájon. De a csoportok mindig arra mennek, mert úgy adja. Tehát így nagyon egyszerű. Elmentünk Yangshuo-ba, ahol hát pofátlanul többször is voltunk. Elmentünk október 1-én. Október 1-e az a népköztársaság kikiáltásának a napja, és ez egy egyhetes szünet. És az nem egy ilyen családi ünnep, tehát akkor mindenki elmegy utazni, nyaralni. Nem hazautazik, mint holdúj évkül, hanem elmegy nyaralni. És hát ez egy elég népszerű hely. Ha jól emlékszem, akkoriban a statisztikák szerint az éves turista létszám az 4 millió volt. Yangshuo-ba, ami egy falu. És úgy lett belőle ilyen, nem tudom, 100-200 ezeres város, hogy hát így turizmus miatt. És 4 millió kínai turista látogatja mi évente, és 200 ezer külföldi. És elmentünk csúcsidő csúcsán, és simán el tudtunk menni úgy biciklivel akárhova, hogy teljesen egyedül voltunk egy gyönyörű tájon, mert egyszerűen nem arra mész, az kész.
De egyébként azért ezek a csoportok elég idegesítőek, nem? Tehát azért valaki meglátja, hogy igen, ott van egy csoport, akkor hanyat homlok, meneküljön, nem?
Azt mondom, az amerikai rosszabbak.
Igen?
Nem, mindegy. Nem, hát mondjuk fölverik az árakat, tehát az a durva, hogy van ilyen bambusz tudta, hogy biztos mindenki látott már ilyen nagyon romantikus képet, Yangshuo-ról biztos mindenki, bambusz rudakból egymás mellé van kötve egy tutaj, van rajta egy öregember, ilyen jó kis kínai sapkán, meg valami hülye köpeny van rajta, meg van nála egy kormorán, és egy kormorán a halásznak. Na, ez már csak igazából turistáknak van, de be lehet fizetni egy ilyen folyón lecsúrgásra, ami egyébként rohadt jó, egyszer megcsináltuk. egy tutajjal, ülsz rajta egy ilyen nyugágyon, és akkor így bottal így letolnak. És hát mikor mi odaértünk, az végül is így úgy volt, hogy na jó, még leviszlek titeket, de addig már nem sötét lesz. Tehát így kopra leértünk, a következő vidig is vaksötét volt, és teljesen egyedül voltunk, teljesen sima a víz, gyönyörű volt, romantikus volt, mint a rohadt élet. Na most, amikor csúcsidő voltunk ott, akkor így, hát eleve, hogy a folyón így át lehetett sétálni, a tutajokon annyi volt, és, de azért megkérdezik, hogy mennyi, és mondta, hogy mennyi, mondta, hogy mit tudom, hogy 700 jön egy menet. És mondom neki, hogy ember, nem megvenni akarom, csak lemenni. Mert hogy nem, ha meg akarom venni, akkor 2000. Tehát 2000-ért vehetsz egy tutajt, és egy menetet, ami egy fél óra, az 700. Tehát azért fejük a turistákat ott is. De mondom, tehát nem megy oda az ember, és ennyi. Tehát mindig megoldható.
Mikor láttam ezeket a csoportokat, egy valami feltűnt, és csináltam egy csomó fotót arról, hogy a minden kínai mindig mindenhol mindent lefotóz. És van egy ilyen tipikus beállása, hogy összezárja a lábát, előre hajol, kinyújtja a kezét, és egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen, mint egy...
Igen, megvan.
Megvan.
De ezek változnak, tehát az idővel változik például...
Mint egy komornyik, így kinyúl, igen, hogy így össz, nagyon elegánsan, és így behajol, és úgy fotóz.
De várjál, mert régen, és ezt most már nem láttam mostanában, de 2001 táján, akkor még az, hogy felálltak csoportképbe, és akkor így a lábaikra így elvágolunk, mint a parketta, így beálltak. Tehát így mindenki beállt, és így kicsit nyitva a lábfej, és így párhuzamos az előttel, tehát a lábnyomai, mint egy parketta, és mindenki derékból kicsit ráfordulva a fényképezőre, és így, és akkor fénykép. És na, ezt már nem csinálják.
Várj, most, a PCL az
peace,
megvan?
Most PCL van. Most a PCL az nagyon megy, egy kézzel, két kézzel, illetve van még ez a cuki, amikor így a kezét így az álla alá rakja a lány, és akkor így előre hajol, és akkor nagyon cuki. Tehát ezek mennek, és akkor van ugye beszámolnak a fényképre, és akkor mondja, hogy E.R. Pyongyang, hát egy-kettő gyönyörű, és hát én ezt így el szoktam játszani a kínai csoportokon, látom fényképezkednek, és így már nagyon rég készülre, akkor így hátulról, így, tehát itt Magyarországon, akkor így beszállom, hogy E.R. Pyongyang, hát ezt összetettük ezzel van egy picit. Úgyhogy, ja, ez
hány ember csinált veled, mondjuk, veletek fotót, mondjuk, Kínába? Több száz, vagy annyi nem volt?
Hát egy példát mondok erre. Bementünk egy boltba, vettünk valami teljesen nonsense dolgot, kijöttünk, kinyitottam a hátizsákot, fogtam, Gabi még így pakolta be a dolgokat, akkor elrendezzük, berakjuk pénztárcát, becsukjuk, fölnéztünk, és körülöttünk át 20 ember mobiltelefon, egy nagyon szabályos, rendezett félkört, tehát nem volt tolongás, tőlünk 2 méterre fölvettek egy félkört, és fotóztak.
Titeket?
Mindenki, és így néztünk, hogy what? És ez így simán ment, de mondom, ez olyan helyen, ahol nincsenek külföldiek. Akkor az, hogy elgaloppoz mellettünk két diáklányért, majdnem kiköpik a tüdejüket, úgy sietnek, majd hirtelen előttük már nem sietnek annyira, és akkor öt lépés, hogy véletlenül hátra néznek. De az a vicces egyébként, hogy ez tehát lehetne idegesítő, de annyira naív, hogy az ember
vicces,
nem idegesítő.
Az ember ezért megy el Kínába, nem, hogy ezek megtörténjenek. Hogy ezek a váratlan.
Igen, de tényleg, tehát nem az az idegesítő pofába, bár lehet, hogy bámul a pofádba, de egyszerűen nem tudom, nem tudtak idegesíteni vele.
Neked egyébként ennyi idő után ja, te szívedbe zártad Kínát, vagy most hol tartasz vele?
Hát Kína az egy olyan dolog, én szerettem, Gabi teljes azért agyrém volt neki, de most már ő is azt mondja, hogy azért alapból mondta, hogy ez az élmény nem adná semmiért. Hát lehet, hogy most már vissza tudna menni.
Igen.
De akkor nagyon-nagyon utálta. Tehát azért mondtuk, hogy ezzel mennyit lehet keresni vele, meg mit tudom én, és mondtuk, hogy fú, ez milyen... De Kínába kell élni hozzá. Tehát, hogy azért vannak ott érdekes dolgok. Például akkoriban volt a gutter oil botrány, ez a csatorna olaj. Ez megint egy olyan dolog, amit szerintem a legtöbb ember nem hiszel, lehet rákeresni. Ugye az éttermek nagyon sok olajat engednek a csatornába. Ez Magyarországon is így van, vagy Európában. Tehát a legtöbb étteremnek kell egy úgynevezett olajfogó, ami úgy néz ki, hogy a csatornában van egy ilyen kis pöcegödörszerűség, kis akna, és van benne egy fal, ami nem megy le az aljáig, tehát ugye alul a víz átmegy, az csak az olaj zsír, meg a víz úszik az olaj a tetején. Na most erre ráállt valaki, erre szakosodtak, hogy átveszik ezt az olajat. Ugye ez eddig rendben, ezt Magyarországon is csinálják, feldolgozzák, elégetik. Ugye valami, vagy üzemanyag, ugye valamit csinálnak belőle. Na most Kínában ugye ezeket szerencsétlen emberek így lecserpákolták közé, olajos hordóba, vagy műanyag hordóba elhordták, valaki átvette, és innentől kezdve őket nem érdekelt, hogy mi történt, most elmondom, mi történt vele, újra feldolgozták étolajnak, felütötték egy kis friss étolajjal, és palackozva eladták. Tehát azért nincsenek annyira... 5 centet lehet vele megspórolni, meg fogják spórolni. Tehát volt a tejporos botrány, hogy valami mérgező anyaggal felütötték, hát de úgy olcsó volt. Tehát azért ilyenek vannak. Másrésztről előfordul ilyen, meg előfordul olyan is, hogy valamelyik pártfunkcionárius kiesik a Pixisből, és akkor kimegy hozzá a rendőrség, és letartóztatják, és aztán 12 kamion hordja el a pincéjéből az értéktárgyakat és a készpénzt. És aztán kivégzik. Na mindegy.
Tehát, a vallás azt mondja, nem olyan engedik.
Vallás. Nem tudom, nem a vallásom ott a probléma, hanem hogy összejönnek emberek, aztán mindenféle gondolataik lesznek. Mm-hmm. Szerintem. De sok minden nem azért történik, amiről az ember gondol. Nem azért tilos a Facebook Kínában, mert hogy akkor majd azon tüntetést szerveznek. Frász. Hát a Facebookra ugye egyik országnak van bejáratott hátsó kapuja.
Nekik nincs.
Kínának nincsen. Helyette létrehoztak egy másikat, QQ-t, arra Kínának van bejárata. De nem úgy, mint az amatőr NSZ-nek, hogy akkor megnézik, hogy mi van a Facebookon, egy frászt. Úgy csinálták meg, hogy akkor neked telepítsél appot, mert azzal tud igazán használni. Na, az kis, nem kis kaput, akkor a nagy kaput nyit hátul, hogy pótosifával betolatsz. Tehát a kollégám, aki beszélt kínaiul, mondta, hogy meghekkelték a gépét, fölhívta a rendőrséget, mondták, hogy akkor mi a QQ accountja, megmondtam, hogy ne nyúljon a gépéhez, lépjen be, ne nyúljon hozzá, simán átvették az irányítást. Tehát így...
Anélkül, hogy adna mondjuk hozzáférés, csak úgy maguktól.
Persze, tehát ők beléptek, és utána ott ment, egeréztek a gépén, nézzék, hogy ki hekkelte meg, mondta, hogy másnap vette le, szedte, tehát így... Tehát,
nem, hát ott, nem, ott a nagy testvér tényleg mindent és mindenre ráteszi a kezét, és...
Hát, biztos van aktán.
Igen. Igen.
Biztos.
Aki egyszer belépett Kínába, annak van, vagy mondjuk sok ideig ott kell élni?
Figyelj, azért ott nagyon sok olyan dolog van, ami így megvan oldva okosban, és azért a hatóság az így szemet huny. Tehát értik a világnak a folyását, például az angol tanárság. Ugye akkoriban is az volt, hogy legyen mit tudom, diplomája, x év tapasztalat, mit tudom én mi, és akkor kaphat.
Igen, de amikor aztán keresnek 10 000 angol tanárt egész Kínába, akkor már hirtelen nem olyan fontos ezek a...
Hát ez körülbelül úgy nézett ki, hogy azt hiszem, hogy volt 10 000 angoltanár Kínában, és volt 40 000 angoltanári állás.
Igen, így gondoltam.
És tehát azt tudják, hogy jó, hát persze, business vízumon nem lehet dolgozni, de na, nem nézünk oda.
Uh-huh.
Megoldják. Tudják, hogy erre van igény kell. Másrésztről azért tényleg nem hülyék a kínai, tehát felfogták azt, hogy nincs az az Isten, hogy valaki megtanul kínaiul írni azért, hogy az AliExpress-ről rendeljen egy rohadt körömcsipeszt. Tehát vagy mi tanul meg angolul, és akkor lesz lóvé, vagy nemzetiek vagyunk, és akkor nem lesz lóvé. És akkor így kb. 1/10 másodpercig gondolkodtak, majd leültek angolt tanulni. És azért valahol jutnak, tehát évek ezelőtt senki nem beszélt. Most az van, hogy a nagy tengerparti centrum, tehát így honnan tengerparti, Peking, Shanghai, Kanton, ott azért nagyon sokan beszélnek már, de nagyon sok a külföldi, nem akadnak fönni egy külföldin. Kicsit arrébb ott azért már kerekedik a szem, de hogy mi lehet találni olyan embereket, akik beszélnek angolul. Mondom, 10-15 évvel ez senki, zéro, tehát haladnak valamire.
Te hogy állsz a helyi nyelvvel? Illetve melyikkel, mert ugye van több is.
Hát ugye, régen ez sokkal nagyobb probléma volt ez a helyi nyelvjárás, azért ami a tévé van, az ugye a pekingi nyelvjárás, putonghua, közös nyelv, az a nyomja, tehát ezt mindenki érti, meg tudja beszélni, ha nagyon akarja. Van még ugye a kanton, ami nagyon más, meg ugye tényleg helyi dialektusok, ami mindegyikben hasonló, hogy egyiket se értem.
Aha.
De a túlélés az, az megvan, tehát...
Mondjuk egy-két jel így megvan, hogy még nem tudom melyik a WC, hogy az a kis szék, a asztal, nem tudom.
Az a vicces, hogy kínaiul meg lehetne tanulni, szerintem írni, olvasni, annélkül, hogy beszélnél. Tehát el tudom olvasni, hogy kijárat, bejárat, fogalmam nincs, hogy hogy kell kimondani.
Uh-huh.
Mert ugye tudom, hogy az a... az.
Tehát én azt hallottam, hogy mondjuk...
Négyzet kaktusz az a kijárat, igen. De hogy... nem tudom, hogy mondják. De mondjuk nagyon fontos, hogy hideg sört tudok kérni, csak sose kapok. Tehát a végén ugye oda megyek a hűtőz, azt kiveszem, mert ugye a kínai az ugye intonáción alapszik, tehát ugyanaz a szó, tehát átírják pinyinre, ez ugye a latinbetűs átírás, akkor van fölötte mindig egy kis vagy egy vonal, vagy egy kis ékezet, vagy valami. Az az intonációt jelenti, hogy hogy megy el, mert tök mást jelent.
És akkor csak néznek rád, hogy na ez mi volt, és csak nem adnak semmit.
Igen, nem értem, hogy tök egyértelmű, hogy sört kértem. De hideg. Nagyon fontos, mert ugye Kínában a hideg az azt jelenti, hogy nem meleg. Tehát nincsen melegítve, és akkor külön kell mondani, hogy jegeset. Mert a néplélek úgy tartja, hogy bármilyen hűtött dolog az nem jó neked, az egészségtelen. Tehát meleg vízzel bármit lehet kúrálni, szerintem rákkezelésre is jó, de tényleg te halálod szélén állsz, akkor mondják, hogy így egy kis meleg vizet. Legalább nem árt.
És azt is valahol láttam, hogy hallottam, hogy vannak már ilyen kézműves sörök. Tehát, hogy mindent majmolnak, ami a nyugaton megy. Mondjuk ilyet láttál? Kóstoltál?
Biztosan. Nem tudom, nem láttam kézműves sört. Van egy ismerősünk, volt egy ismerősünk, aki gyűjtötte a sörös címkéket, úgyhogy én kicsit ilyen sörbuziként vettem a sört, hogy ilyen címke még nincsen. Aha. Persze mindegyik ilyen teljesen rúpótlan sör volt. Amikor először voltam életemben, akkor egy olyan volt a sör. Egyébként megjegyzem, hogy egy nagyon-nagyon követendő példa, tehát így keleti szél, hello, 640 ml-es sör, ezt csak így jelezném,
uh-huh.
Illetve van az 528-as, a kicsi, de az is az ember elmondott, hogy miért 528 ml? És így nem érti, hogy, tehát milyen mértékegységből lett konvertálva, hogy ez nem egy pint, vagy nem tudom honnan, és akkor valaki mondta, hogy ja, hát ez arról szól, hogy a 528, az O-R-ba, az kicsit úgy hangzik, hogyha azt mondanád, hogy gazdag leszek. És ilyen, tehát ilyenek. Akkoriban a telefonszám, vettél SIM-kártyát, hogyha a telefonszámod volt 4-es, akkor 10% kedvezmény, az tök rossz. Tehát a 4-es szám az úgy hangzik, mint a halál. Tehát mi a 17. emeleten laktunk, de, én Kunmingban legalábbis, de. Na most rögtön a földszint az első, mint Amerikában, nincsen 4. emelet, nincsen 13. emelet, az is szerencsét, nincsen 14. emelet, és akkor így már is így 13. ha nem is vagyunk olyan magasan.
Úgy könnyű építeni 80 emeletes házakat.
Uh-huh.
És helyi piacokon jártatok, ahol így tényleg mindent lehet kapni.
Mindent is.
Mindent és mindent.
Mindent is. Igen. Csendzsóban az volt a nagyon jó, hogy azért az nem... Azért nagyvárosokban most már úgy érzékenyebbek egy kicsit erre, hogy nem mindig... Tehát, hogy valakinek kell fotózni egy piacon, akkor úgy lehet, hogy kicsit érzik, hogy nem feltétlenül azt fotózza, amit mi látunk, hanem hogy mennyire gáz már hallod. Csendzsóban nem, tehát ott baromi jól lehet fényképezni az embereket is. Tehát embereket nagyon jól lehet fényképezni eleve Kínában, így nagyon, nagyon örülnek neki. Nem csak azért, mert nagy fehér ember lefényképezi őket, hanem eleve náluk ez a privát szféra, meg ilyen nyugati flancok, ezek nincsenek. Tehát ez nem fogják megkérdezni, hogy fia, kirakhatom a képet, szint lefényképeztek, akkor kirakom. Tehát örüljének itt. Nem, ezen nem akadnak fönn. Úgyhogy nagyon boldog. Volt egy-két olyan hely, ahol bemegy az ember, és tényleg arra gondol, hogy itt van a kezemben ez a fényképező, körülbelül ennyit keres 10 év alatt ez a szerencsétlen ember, aki most rá akarok fényképezni, és így nézi ilyen nagyon mogorva arca, és itt így a nemzetközi jellegy, fölemed a fényképezőt, és kérdően ránéz, és fülig élszad a száj, és persze, hogy így bólogat, hogy igen. Nincs ebből probléma, de tényleg, tehát bármennyire is, nem tudom, tehát így nem, semmi negatívum nem volt. Tehát kínaiak mindig mondták, hogy hú, nem vigyázz nekem, veszélyes, meg lopnak, és mondtam neki, hogy ember, itt van Kanton, egy 20 milliós város, ahol a belváros közepén a könyváros este letakarja egy ponyvával azért a cuccot, azt elmegy haza.
Még lehet, hogy azért meg könyv, nem?
Valaki azt mondta, hogy a könyvet nem lopják, aki olvas, az nem lop, aki meg lop, az nem olvas. Tehát lehet, de nem, tehát így sose volt semmilyen negatív tapasztalatunk. Például buszon, Chengduba, jeleznél Hello BKK, mágneskárt, tehát egy ilyen chipkártyával lehet fizetni mindenhol. Van külön zsebe a busznak, a metrónak, mindennek lehet különböző áron fizetni. és elméletileg ott is az első ajtón lehetne felszállni, és mindenki pittyent, egyébként egy kártyával lehet akárhányat pittyenteni, tehát hogyha 50 szálltak, akkor 50, tehát nem rugóznak ilyen hülyeségeken, de hogyha tényleg nagyon nagy a tömeg, akkor a buszsofőr nem egy ilyen rendes, kiképzett buszsofőr, hanem kinyitja a hátsót, és nem szenved rajta, hogy akkor majd mi lesz, és mindenki előre adja a kártyáját. És akkor az első ember az már megkap egy ilyen kötek kártyát, és akkor ott áll, és a következő megálló, hogy csak pittyekteti a kártyákat, és akkor körbért, akkor így visszaadja. És a következő ember megkeresi a sajátját, és adja tovább. Mm-hmm. És mindenkinek ilyen egyedi kis tokban van a kártya, mert minden kártya ugyanúgy néz ki, hogy megismerjük, hogy előre adja, akkor vissza. És visszakap, tehát visszakapod mindig.
De és most erről eszembe jutott, hogy a metrón az a tipikus kép, hogy a fehér kesztyűs ajtónállók nyomják be a metró kocsira a
Jajaj, veszélyes vizekre tévedtünk az japán.
De várjál, én ezt konkrétan átéltem.
Igen, volt.
Én Shanghaiban konkrétan átéltem.
Nem volt.
Neked ilyen nem volt?
Amikor először voltam Csengdúba, akkor hát nem figyeltem oda rá, hogy október 1-én érkezem, és hát baromi sok ember volt minden, hát mondom, hogy kéne jó, hát ennyi ember van, aztán hazamentek, és akkor csodálkoztam, hogy nem is tömett. Tehát például a legzsúfoltabb városok top 10-jében nincsen kínai. Uh-huh. Tehát ez nem annyira igaz, mert...
Akkor ez még lehet, hogy azóta változott meg lehet, hogy annyi metrót építettek már, hogy elbírja őket.
Lehet, aztán Shanghaiban pont nem voltam sose, de simán lehet képzelni bármit. Én nem voltam ilyenben. Na jó, egyszer voltam, de az Kairóban volt. Aha. Akkor csak néztük, hogy ezt nem hiszem el. Megváltok a következő szerepét, hogy ilyen nincsen. De Kínában ilyen nem volt. Olyan volt, hogy lerohadt buszokon fülig fölpakolva mindenki jött a piacról, és akkor az összes kosár, tehát ugye ez a tipikus kínai várúdon viszik a cuccot, és akkor utána a piacról jönnek vissza a kosárra, mert ugye az a járat, ami a Csendzsóba az iskolához vitt ki, az ment tovább valamelyik faluba, és az ott tényleg az eléggé vadkelet volt, meg ott azért a piac is eléggé, hát ott volt a szeren, onnan lett egy-két fénykép. Amikor az emberek mindig viccelnek ezzel, hogy há, kínai bózod a kaját, mi és mit teszek, kutyahúst? Aha. Akkor mindig küldött neki képet, hogy na így viccelődjél baze. De amúgy jelezném, kutyahús csak télen, mert az melegít.
Igen.
Így van. Amúgy meg azt is megmondták, hogy az uborka és a paradicsom együtt azt nem szabad lenni, mert mérgező. Mondtam, hogy lehet, hogy ettől halt ki Görögországon. De voltak még ilyen teóriák is a gyerekeknek, és hogyha sok kávét eszel, akkor barna leszem.
Az. Valószínű. Te is egyébként így az egész gasztronómiával kapcsolatban megvolt, hogy melyik régióban ízlett a legjobban úgy a helyi kaja?
Hát az ember Kínában az úgy eszik, hogy bemegy, és akkor vagy olyat eszik, valaki eszik már olyat, és akkor rámutat, hogy abból kérek, vagy a falon van kép, és akkor olyat tett. Néha van nekik angol menü. Nyilván nagyvárosokból mele is fordítják, máshol meg ugye a Google Translate-et ráeresztik, amiből elég érdekes dolgok tudnak kijönni, mert ugye a kínai karakterek is úgy működnek, hogy egy karakter jelent valamit, másik karakter valamit, a kettő együtt egy harmadik dolgot. És a Google Translate az nem fogja tudni, hogy hol tartoznak egy, meg hol nem.
Ebből sikerülnek azok a nagyon vicces feliratok, amit lefordítanak angolra, és amiből neked is van egy gyűjteményed.
Hát, látom rá akadtál. Igen. Igen.
Ez szerintem, aki elmegy Kínába, annak lesz ilyen.
Lesz, ha akarod, ha nem, de az van, hogy tehát egy idő után immunissá válsz, és csak a nagyon durákat fotózod le, tehát csak az van meg már. De tényleg, tehát valószínűleg ebből is lesz. De volt olyan, hogy mutattam a kínai kollégának, és mondta, hogy nem tudta visszafejteni, hogy mondjuk a mit tudom, milyen vízesésből, hogy lett polyester dust. Tehát hogy mondta, hogy ezt egyszerűen nem tudja kitalálni, hogy az hogy lett.
Még visszatérve a kajákra. Hogy kaják. Ettetek jót?
Persze.
Ez olyan, ami tényleg azt mondta,
csak nem tudod mi az, hogy...
És visszamész másnap, akkor már nem az lesz, mondjuk.
Vagy. De van, csak nem fogod tudni kérni, mert nem tud mi a neve, mert van valami varázslatos neve, meg kéne hozzá tudni kínai, vagy mit tudom én. De vannak, hogy nagyobb, például van ez a Chaozi, az egyik ez a gőzgombóc, azok nagyon jók voltak, tehát abból be lehetett reggelezni így 60 forintból. Ez különböző dolgokkal volt töltve, sertés hússal, vagy valami hasonlóval. Ezt mondjuk már megtanultam. A jiaozi, ez meg ez a kis tészta, az olyan, mint a tortellini, csak kisütik a végén olajban, az baromi jó. A nagy kedvencem, amit kétszer nem kapsz ugyanolyat, mindegy, melyik étterembe mész, a gombau csirke, nagyon jó. Azt Magyarországon, tehát így, ne, az semmi köze hozzá, tele van szecsuáni borssal, szecsuánban nagyon jól csinálják. Megerős paprikával, tehát az eleje az úgy kezdődik, hogy így kiválogatod belőle az aprólékot, mert a hát az erős paprikát azt ismerjük, a szecsuáni bors az meg kicsit olyan, mint a lidókain, tehát ráharapsz, és elzsibod azonnal a nyelvet. Amúgy nagyon kell vele, nagyon jó, csak ráharapni egy kicsit meglepő tud lenni. Aha. Nem csíp, hanem tényleg egyszerű csípő, sanyó, zsibasztó. Nagyon, nagyon sokféle fűszert használnak, amit nálunk nincsen. Nagyon sok dolgot tesznek, amit mi nem. Tehát bemész a Walmartba, vagy a Carrefourba, és van kalcsatojás is. Van csirke, de nem csak egyféle, tehát mi a csirke, az, hogy csirke, az csirke, nem? Nem, a csirkék azok olyan, mint az emberek. Van belőle, hú, ez most így gáz. Fekete, fehér, sárga. És nem, emberből nincsen. De csirkéből van, tehát meg van kopasztva, és van fekete bőrű, és ez tényleg fekete, tehát amikor már nagyon, akkor már csak olyan szürke. Van ez a magyar rózsaszín fehérbőrű, és van sárga, ami sárga. Tehát a bőre sárga. És akkor ez van. De lehet kacsát kapni, meg van nyúl is. Ez így a hentes pultban, egy Walmartban. Van tengeri hal X-féle lefagyasztva, édesvízi hal élő. Oda mész, és van 70-féle mindenféle mag, tehát így kimérve, lapátolva. Tehát a mogyoró, a földi mogyoró, a mit tudom én, pisztácia, franc tudja még, köles, minden. Tehát sokkal többféle van. Tejtermék nincs.
Tej nincs. Nagyon rosszat ettetek. Amikor az volt, hogy ezt ember nem bírja megenni.
Csak nem vagy elég ilyes. Nem, mondom, ez a... Tehát a Kínában minden föl van kockázva, hogy meg lehessen fogni evőpálcikával, tehát ez úgy történik, hogy lefőtt a csirke egybe, mint mit tudom én, nagymama berakta ugye a levesbe, na ezt ők kikapják a tőkérés hentes bárda fölkockázzák.
Ez az akkora
minden. Ez a 2x2-es kockára. Igen. Csonta mindennel együtt. És így megy vissza a kajába. Tehát az a köpködős. Ez egyébként nagyon vicces, mert ugye a legtöbb étterem az ilyen ugye kerekasztal, tényleg mint nálunk, középen az üveg táblán forgatják, mert nem az, hogy mindenki rendel egy kaját, és akkor ő azt teszi, hanem nagyon sokat rendelnek, tehát volt olyan vacsorán, volt 22 féle étel, és akkor mindenki onnan csipeget le a sajátjára. Tehát van rizs az ócsó kaja. Tehát leginkább, hogyha valakinek jó benyomást akarnak tenni, akkor van nagyon sok kaja, és akkor végén hozzák a rizst, hogy ha még mindig éhes vagy, akkor itt van rizs, törzs meg magad. De amúgy nekünk ott mindig lemegy, hogy léci rizst, mert így magában nem megy. És hát ugye az asztal le van nejlon, az egy nagyon vékony, mint nálunk a festő nejlon, az le van terítve, és akkor mindenki köpködi a csontsziránkot, meg a mi egymást. És a végén ugye leszedik a porcelánt, hogy az eldobható, hogyha eldobható spácikára, az minden ott marad, és földj a lábolja a nejlont, viszik a kukába.
Tök egyszerű. Tökölni semmivel.
Így van.
Még erről jut eszembe az orrszívás, meg a köpködés mindenhol, hogy azt hogy bírtátok? Ez a mindenhol, mindenki, és a nők is.
Nagyon szép népszokás, sajnos letűnőben van, mint oly sok népszokás, mert mondták, hogy gyerekek, rohadtul hagyjátok abba, mert kezeteket eltörjük, jön az olimpia, mit mondanak rólunk a nyugati látogatók, úgyhogy csökken.
Ez még sajnálom, mert hát ez is egy hozzátartó.
Én azért annyira nem. Eleinte úgy voltam vele, hogy gáz, 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 aztán valaki mondta, hogy nem az a probléma, hogy köpködnek, hanem hogy az utcára köpködnek, és aztán megszárad, és jön az utcaseprő, és fölveri porformába, és akkor az ember így kimegy az utcára, és így lát egy utcaseprőt, és így, hogy fogom kibírni lélegzés nélkül?
Rosszabb az, amikor mondjuk egy ilyen sima felületen összeszedik, és a sarokba így összegyűjtik az összes csulát a földről.
Volt, régen is volt ilyen, még 2009-ben, amikor 10 órát buszoztunk valahol le a nyugat-szecsuáni hegyekből, Chengduig, és a buszsofőr az 30 másodpercenként elhúzta az ablakot, és egy idő után azon kezdtem én gondolkodni, hogy fiziológiailag ez hogy lehetséges, hogy miért nem szárad ki, hogy honnan jön, hogy összességében mégis hány liter lehet, tehát mert tudományos kérdések merültek, ezt nem hiszem el, és 10 órán keresztül így végig, nem tudom, hogy csinálta.
Ja. De egyébként, hogyha valaki ilyen gondolkodik, hogy, és megjött a kedve, hogy leginkább azt tudom elképzelni, egyébként lehet, leginkább azt tudom elképzelni, hogy olyannak jön meg a kedve, aki minden nap akar valami meghökkentő dolgot látni.
Az lesz. Tehát Kínában az, hogy lemész a sarki boltba egy sörér, az egy kalandtúra lesz. Tehát mindig lesz
az valami. Az egy blogpost.
Mindig lesz olyan, hogy így, ezt nem hiszem el. Na, tényleg, annyira más, annyi sok más dolog van, hogyha az ember picit is nyitott, akkor mindig lát valami.
Ha valaki ilyen gondolkodna, hogy tényleg azt mondja, hogy na, hát én akkor ezt ki akarom próbálni. Vagy így mivel készüljön, vagy úgy milyen elvárásokkal induljon el, vagy...
Képzeld el, hogy mi minden az, ami miatt aggódik, hogy majd nem úgy lesz minden, azt mind felejts el, és majd nem az lesz más, hanem minden más, de nem fog. Tehát úgy se tudsz felkészülni. Tehát arra kell rákészülni, hogy így legfontosabb az, hogy legyen benne az ember fejében, hogy ez nem fog örökké tartani, én innen haza fogok menni. Uh-huh. És akkor utána már tényleg sok hülyeséget sokkal jobban lehet fogadni, hogy jó, oké, mindegy, jó, persze. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit így úgyis hülyét fogsz kapni.
Vissza terveztek, hogy mentek valaha?
Vagy de most sem terveztem, hogy olyan hogy visszamegyek.
Hát te ezek után, hogy most nektek ennyire, és ahogy így most, nem tudom, mesélsz, és ilyen jó érzések jönnek, és azt hirtelen, nem tudom, majd mész haza, és azt mondod, hogy nekem ez annyira hiányzott, hogy én ide aztán még egyszer vissza akarok menni.
Visszamennék, de lenne rá lehetőség, biztos visszamennék. De most így, hogy így rúgjunk fel mindent, azt menjünk, nem tartom nagyon valószínűleg ebben a pillanatban.
Én erről nem hallottam még, de igaz-e, hogy Kínában mindent illik háromszor megkérdezni. Hogy kérsz vizet, és akkor azt meg, hogyha azt mondod, hogy gondolom én, hogyha azt mondja valaki, hogy nem, akkor megkérdezik még egyszer. És csak a harmadikra fogadják el, hogy tényleg nem kérsz.
Nem tudom, ezzel nem találkoztam Kínában, viszont azt tudom, hogy például Iránban és egész Ázsiában általában minden többször megkérdez, de mi is? Kis sütit? Nem, köszi. De. Nem, tényleg. De vegyél nyugodtan. Na jó, köszi, de csak egyet. És ez például egy hollandnak egyszerűen teljes hülyeség. Ezt miért csináljátok? Vagy kérsz, vagy nem kérsz, mondd meg. És én Irán kapcsán olvastam ennek az értelmet, hogy ez honnan jön kulturálisan. Ez onnan ered, hogy lehetőséget adsz a szegény embernek, hogy megkínáljon, és ne érezze úgy, hogy ő nem tud adni. De mindeközben te visszautasítod, mert látod rajta, hogy nem tudja megengedni.
Aha.
Tehát ő biztonsággal föl tudja ajánlani, tudva azt, hogy te vissza fogod utasítani.
Ezt hallottam
kvázi
most.
Egy ilyen nagyon szociálisan érzékeny dolog, hogy meg akarod adni a lehetőséget a nálad szegényebbnek is arra, hogy próbáljon valamit felajánlani, de visszautasítod. És hogy háromszor, akkor jó, akkor tényleg nem. De ő adta. Tehát így ez egy ilyen nagyon érdekes dolog.
Most ezen elgondolkodtam, mert amikor Pekingből vonatoztam le Hongkongba, akkor én nem vittem magammal kaját a 24 órás útra, és egy ilyen elég low-class vonalon volt. És egy pillanat alatt
abszolút.
Az asszonyok előszedték a kaját, és nekem hozták a kaját, hogy ezt kóstoljam, és én egyből elfogadtam.
Simán, nem, az nem
tehát
probléma.
Tehát akkor ebből nem volt?
Nem.
És szinte versenyt csináltak abból, hogy melyiküknek a kajáját eszem meg, melyiküké ízlik jobban, és most kóstold meg ezt, most azt kóstold meg, most az enyémből legyél.
Kaját, ez nagyon fontos. Tehát egy kínai nem indul egy vonatútra, hogy 40-50 kiló kaja nélkül. Tehát ez nem. Tehát lehet kapni a vákumcsomagolt főtt csirkelábat, a vödrös rizst, ugye, vagy ezt a levest, minden vonaton van forró víz, majdnem minden vonaton legalábbis van melegételt hoznak, és egyébként nem is rosszat, filérekért reggel lehet menni, ugye egy ilyen előre csomagolt főtétel. A kajárás nagyon fontos, utazás közben rosszabbak, mint a magyarok, tehát ez milyen fosírt meg, ez semmi. Tehát kínaiak, azok úgy szállnak föl, hogy van nála három kuffer, meg négy nejlon szatyor kaja. Mondjuk ott vannak is vonatutak elég hosszúak. Tehát ez, hogy ott ők kínálgatnak kajával, az tényleg teljesen szívből jövő. Ez nem egy ilyen visszautasítandó dolog. Amúgy is az evés az egy nagyon fontos dolog, így összehozza a társaságot. Meg azért még mindig ott van az, hogy a külföldi, az mégiscsak egy ilyen unikum, hogy az enyémet ettem, tehát azért érzed. Meg hát azért valljuk be, hogyha mi fönnülnénk a vonaton, és feleseznénk, és ott ülne egy na, gyerek is kínai, ezt kóstold meg, gyere csak. Tehát biztos, hogy bennük is megvan ez, de tényleg nagyon, nagyon nagy vonalat tudnak lenni ilyen szempontból. Valaki azt mondta, hogy érdekes módon az európai ember az anyagi javait azt nem osztja meg, az információt bármikor, bármilyen mennyiségben, a kínai viszont az anyagi javait bármikor, de információt azt nem. És ez valamennyire itt tényleg igaz. Például a kínaiak nem, náluk nem szokás az, hogy meghívni egymáshoz. Tehát az, hogy én most itt ülök a te konyhádba, és itt beszélgetünk, ez Kínában ilyen nincs. Tehát nagyon-nagyon jóba kell lenni az, hogy meghívják. Valami semleges területen találkoznak. Tehát nem, én nem jártam kínaiak a lakásába. Egy helyen, egy dormba, tehát ez nem a saját lakásuk, ez nem az iskolának a szomszéd dormba áthívtak, hogy süssünk együtt krumplit.
De ez nem azért is van, mert mondjuk olyan híresen icipicik a lakásuk, hogy nincsen konyhájuk se, és még mindenki eljár valahova kajálni, mert
nem,
hogy...
Nem, Hongkongban kicsik a lakásuk, de nem feltétlenül. Tehát nekünk béreltek lakás, ez egy baromi nagy lakás volt, nagy volt is hideg. De nem erről szól. Hideg lakásról annyit, hogy például ez is egy olyan dolog, hogy van tradicionálisan a kang, ami annak a cserépkája, csak fekszik. Tehát az ágy gyakorlatilag, mint egy hatalmas nagy ilyen francia ágy, alatta van befűtve, azon alszanak, de télen mindent ott csinált. Nem a matrac maradt, hanem ott ülnek, ott, mit tudom én, morzsolja a kukoricát, javítja a ruhát, tehát mindenki a kangon ül a melegen. És ez például így lecsorgott a modern Kína, hogy a 15. emeleti lakásban van hőcserős, ez a légkondis fűtés, de hát az így, nem annyira hatékony, főleg, hogyha a házba te vagy az egyetlen, aki nyomja, mint az állat, és fizeted a horribilis villanyszámlát, hanem mindenki veszi az ágy melegítőt. Ez a fűtött matrac, ugye ez a, nem is tudom, hogy mondják, elektromos lepedő, vagy valami. Mindegy, ez a lényeg, hogy bevarakod a matracba, vagy a lepedő alá, és akkor az melegít. Tehát bekapcsolod este, és akkor aztán az a rohadt meleg van.
Jó, de és egyébként a lakásba, tehát akkor csont hideg van?
Igen. Igen, tehát konkrétan abban az óvodában, ahova egy fél év átszámolva csak a tandíj, 3 millió forint volt, oda elküld a gyereket 3 nadrágba, mert hogy az így van padlófűtés, de amúgy még nyitva van az ablak egész télen. Tehát ilyen kicsit furcsa. És lehet, hogy 3 millió a tandíj egy fél évre az óvodában, ami teljes nonsense, de a nagymama hozza be, és nagymamának lehet, hogy meg van foltozva a kardigán könyöke, mert ő nem abban a korban nőtt föl. Tehát ő nem fogja... Ez az első óviban, ahol dolgoztam, Kunmingban, ott volt az, hogy egy nagy puzzle-ot raktak össze a gyerekek, ilyen padló puzzle, hát körülbelül 20 darabból állt, tehát nem volt egy nagy kihívás, és a dadusok próbáltak segíteni, és így nagyon nem ment nekik a puzzle, és így álltam, és így néztem, hogy hát ennyire nem lehettek ostobák, és aztán egy pillanat, hogy összeszégyeltem magam, és elgondolkodtam, hogy ezek a dadusok, bár úgy néz ki, hogy öregek, körülbelül velem egy idősek, tehát 70-es években születtek, lehet, hogy kicsit. Ezek nem puzzle-öztek gyerekkorukban, ilyen időskorukban ők vereveket hajkuráztak, hogy ne halljon éhen a család. És ez így egy egészen más kontextusban rakja az egész életet, és az ember végig gondolja, hogy rohadt. Basszus, ezek az emberek, ezek honnan jöttek az éhezésből, jöttek a szélessávú internet korába. És nekik ez megvan mind. Tehát az ő gyerekkorukban örültek a fölférnek gőzvonatra, vagy a gőzösre, és most megy a 300 km/h vonattal, ami nem zötyög. Tehát, és ezért is van az, hogy nem értik, hogy a kínaiak miért elégedettek ezzel meg azzal, mert az, hogy mindig egy kicsit jobb lett. Tehát nekik mindig jobb lett. Az elmúlt 30 éve mindig nem kicsit, nagyon jobb lett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha nekünk volt balatoni nyaralás Warburga a 80-as években, akkor most ott kéne tartanunk, hogy a Marsra megyünk nyaralni űrhajóval. Tehát akkora különbség van.
Ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy volt ugye a születés szabályozás, hogy csak egy gyerek lehet, és azt hiszem, azt eltörölték, nem?
Ez nem egy ilyen egyszerű szabály volt. Eleve elméletileg csak a Han kínaiakra vonatkozott. Persze azért hallottunk horror sztorikat.
Ez mit jelent pontosan?
Ugye a Han kínai az a kínai, aki nem azt gondolja, hogy kínai. A nem Han kínai, meg az a kisebbség. Tehát a belső mongolia, a mongolok, a tibetiek, a xinjiangi emberek, a násik, meg a többi 50, akinek nevét se tudom, mert rájuk elvileg ez nem vonatkozott. És ott is a szabály az úgy volt, hogy egy párnak egy gyereke lehet, de ha mind a két szülő már egy-két családból született, akkor már lehet kettő. És most azért törölték el ezt az egy-két dolgot, és most mindenkinek kettő, mert most már elérték azt a kort, hogy az összes szülő az úgyis mind egy-ke családból született. Tehát kár így leírni, hogy csak egy lett, de ha mind a kettő egyből jött, aha, akkor. Tehát így nonsense, mert aki olyan öreg, az már annak úgyse az gyereke. Úgyhogy van kettő. Amúgy meg azt tudom mondani, hogy ott volt a ikerpárok, nem feltétlenül egypetélyűek, megkérdezted, hány éves, mondta 5, másikat 7, ha együtt voltak, akkor meg 6. Tehát megoldják, meg van oldva okosba, megszületett a gyerek, dokinak ment a lóvé, hogy írd be, hogy ikrek, hazamentek, már csinálták a másodikat, hogy meglegyen. Ez az egyik megoldás.
És egyébként olyat láttál, hogy mondjuk sokkal több fiú gyermek van, mint...
Ez azért nem látható.
Nem lehet.
Tehát itt a különbség az nem olyan, hogy így látod, hogy hol vannak a lányok. De ha megszámolod azt, hogy mit tudom, hogy 200 000 fiú fog egyedül maradni, akkor már egy... Ha hozzáteszed azt, hogy egy csomó külföldi elmegy Kínába, és a külföldiek azok olyanok, mint mi, tehát így, mit tudom én, úgy viszonyulunk a lányokhoz, hogy viszonyulunk, meg aztán megnézed a kínaiakat, ahol azért a... Fú, tehát ez így összetett gondolat, tehát nem lehet így nagyon leegyszerűsíteni, de hogy azért nagyon sok ugye az egyke, a fiú viszi tovább a családnevet, ez nagyon fontos, mert tradicionálisan ugye, hogy az ősök ugye leszármazás, és akkor körül van rajom, hogy a fiú. És a fiú ugye az be lesz fizetve az iskolába, hogy meg lesz a nyelvvizsgát, persze, itt tanár úrnak itt a boríték, meg lesz a vizsgát. A lány megküzdjön meg. Uh-huh. Na most ez így hördül fel az összes női hallgató. Szeretném jelezni, ez baromira kontraproduktív. Azt eredményezte, hogy van egy rohedli tohonya férfi, meg egy csomó nagyon jó képességű, jó képzett nő. Tehát a három iskolával, ahol dolgoztam, hármat vezetett nő, az egyiket csak névleg, ugye volt egy iskola vezető férfi, és a pártitkár asszony az vezette, a másik iskolának a tulajdonosa is vezetője egy nő volt, a harmadiké is. És akkor néha ugye Maserattival bejött megnézni, hogy na, mi van az Oviba, mert a másik bizniszéből átjött. Tehát én nem biztos, hogy ez a nagy hímsovinizmus, ez a nők életének a rovására vett. Ez egy nagyon durva dolog. Tehát hosszú távon ki fognak szelektálódni. Új-Zélandon éltünk, rengeteg kínai megy oda ilyen working holiday vízával, egy évre elmennek, vagy tanulni, és akkor dolgozhatnak egy évig, és akkor mindenféle ilyen himnium melóval föntartják, mert megtanulnak angolul, aztán hazamennek, nurszadós az egész, de voltak, Új-Zélandon
megtanultak.
Uh-huh. Nem nagyon volt fiú. Uh-huh. Mert le lehet fizetni a vizsga, biztos, hogy meglegyen a nyelvvizsga.
De azt mondja, aki menni, talpra esetnek lenni, meg stb. Az már.
Pontosan. Uh-huh. Jöttek a kínai családok, ugye gyerek ott tanult, szülők kijöttek meglátogatni, hogy na, akkor végeztél az egyetemen, akkor megyünk, megnézzünk, aztán együtt megyünk haza. Az volt, hogy anyuka a gyerekkel, a lányjal jött a recepcióhoz becsekkolni, apuka meg hátul állt sértődötten, és mindenki azt mondja, hogy férfi sértett, mufurc kínai. Az egész arról szól, hogy arcvesztés. Ha bejelentkezés előtt ő összeveszik a családdal, akkor csak ott kell átni a hátul, hogy akkor csináljátok ti! És nem derül, hogy nem tud angolul. Tehát nem, nincs arcvesztés. Majd csináltok meg ti. És mindig ezt láttadok, hogy ott állt háttér, és keresztbe tett kézzel, akkor csináld. És nagyon vicces, hogy annyiszor végignéztem, és így rögtem magamban, hogy jaj, tudom, mit csinál. És a kislány meg tudott angolul, anyuka meg ott állt mosolygott.
Uh-huh. Hm. Nagyon érdekes. Lehetett hallani ilyen, vannak ilyen pletykák, hírek, hogy ugye a kínaiak a naptól irtóznak, nehogy megsüsse őket a nap, hogyha valaki napbarnitott, az akkor a földön dolgozik, kinn a földeken.
Ez totál így van. Volt egy annyira cuki kislány az egyik csoportban, hogy tényleg tündéri volt, és mondtam szóval, hogy annyira csúnya szegény. És így nézek, hogy tessék, nagyon csúnya. És mondom, hogy miről beszélsz? Olyan fekete. Marha meleg volt, és így levettem az egyik kislányról a pulcsit, mert így csöpögött róla a víz. Nem lehet, nagymama mondta, hogy rá kell adni, meg lebarnul. De hát itt is hogy elég megnézni mindenki, napernyő, új, tényleg. Tehát ez a barnaság, ez nem szép. Minden egyes arckénre rá van írva, hogy fehérítős. Uh-huh. Mindegyik.
Ők fehérek akarnak lenni.
Igen, ez állítólag ez úgy történelem, ugye nálunk is a középkor, vagy még később is, ugye mindenki milyen szép fehérbőrű, mert ugye az azt jelölt, hogy nem a földeken dolgozik, tehát tele van lóvéval. Most kínó ott tart, hogy aki barna, az a földeken dolgozik, aki meg árnyékba dolgozik, az jó pénzt keres. Tehát azért ott is szerintem nagyon sok az ilyen aranyású kislány, aki azért rámozul a gazdag külföldire. De ahogy mondtam, azért az elkényeztetett kínai fiúk után találkozni valakivel, aki anyagra jobban áll, lehet, hogy el tud vinni nyugatra, meg nem az a hozzáállás, hogy na figyelj, ne szóljál vele, menjél csinálj szendvicset. Azért az ég és föld, tehát biztos, hogy sokkal jobb. Én nem, sosem voltam az, kínai, hogy... úgyhogy ezt nehéz így megmondani, de nagyon sok olyan párt lehet látni, hogy nyugati férfi kínai nő, és nagyon kevés lehet, hogy kínai férfi nyugati nő. Kettőt tudok egyébként. Uh-huh. De gyakorlatilag, aki egyedülálló férfiként ment ki, tehát nem nagyon láttuk olyat, hogy nem jött össze valami kínai csajjal. Uh-huh.
De végére mindig van három standard kérdésünk, amit egy kicsit már érintettünk valamennyire. Az első, amiben már a könyvekről beszélgettünk, hogy bármi olyan, ami könyv, dokumentumfilm, film, zene, vagy bármi, ami akár inspirációnak a hallgatóknak, vagy neked sokat jelentett.
Ha már itt tartunk, akkor ugye ott volt a magyar vonatkozásban, és hirtelen szembe jutott a Szólítsatok Brad Pittnek. Azt hiszem Tokai Zsolt volt az írója. Ő csajozásról azt hiszem, hogy elég sok mindent fog elárulni. Illetve Peter Hasslernek van több könyve. Hát én angolul olvastam őket, és három könyve jelent meg. Magyarul is megjelent legalább kettő. Üssetek, hogy akkor se fogom tudni a címét. De nagyon érdekes Peter Hassler. Amerikai újságíró, aki szintén angol tanítással kezdte a pályafutását, csak egy kicsit komolyabban nem ő, mint én. És ő meg is tanult kínaiul, nem úgy, mint én. Uh-huh. Meg ott is ragadt Kínába, szintén nem úgy, mint én. De nagyon, nagyon jó rálátás van a kínai dolgokra, és nagyon jó utána jár, és nem ez a kínai imádó, hogy úristen, mire, hogy Kína az csodálatos, és akkor mindenki egyenezett rist. Viszont nem is az, hogy minden rossz, ami kínai, meg mit nem ilyen szörnyűséges hely, hanem nagyon-nagyon jól, nagyon nyitott szemmel utána jár minden olyan furcsa dolognak, ami számunkra így nonsens, hogy miért. És nagyon-nagyon szépen kitúrja.
És kiderül egyébként belőle, vagy?
Nagyon sok minden kiderül. Nem, tehát a gondolkodásmódról például. Uh-huh. Tehát én azokat nagyon tudom ajánlani. Szerintem könyvtárban is megvannak, mert anyukám onnan szerezte meg is, elolvasta őket.
Uh-huh. Tehát akkor ennek van magyar fordítása?
Van magyar, legalább kettőnek van magyar fordítása, uh-huh. Csak nem tudom a magyar címüket. Uh-huh. De Oracle Bones, az a legutolsó, csak hogy logikusan menjünk. Country Driving volt az előző, és a River Town az első. Mondom, magyar címe az
jó, valami. Show notes-ba, megkeressük és berakjuk a show notes-ba. Jó, következő fix kérdésünk, hogy Magyarországon bármilyen olyan, nem tudom, kint megszeretted, ahogy hallottuk a kínai konyhát, a robbantott csirke, hogy olyan étterem, kifőzde, bármi, ahol, amit tudsz ajánlani a hallgatóknak, hogy na, ez az én kedvenc kínai éttermem.
Hát az az igazság, hogy amit nekünk ott felszolgálnak, az nem ugyanaz, tehát az le van egy kicsit így butítva. Eleve ott a teljesen commerce bambuszrügy, az nem biztos, hogy nem egy gazdaságos megoldás Magyarországon, hogy mindenbe belenyomni a bambuszrügyet. Viszont egészen pudligán kínai étteremben és láttam olyat, hogy záráskor előhozták a teljesen autentikus kínai kaját, és mondtam, hogy akkor abból kérek, mondtam, hogy ezt magunknak csináltuk, nem érdekel. Úgyhogy bele lehet futni. Nem tudok ilyet. Tehát így próbálják meg kicsavarni egy kínai kezéből a kaját és megkóstolni. Biztos, hogy sokkal jobb lesz, és teljesen más. Nem biztos, hogy ízleni fog.
Ugye azt szokták mondani, hogy olyan helyen érdemes enni kínai étteremben, ahol látod, kínaiak esznek.
Így van, meg egyébként meg azért, mert olyan a szeme, nem biztos, hogy kínai. Tehát erre is lehet gondolni. Néha lehet hallani, hogy az ember így elköszöntő kínaiban, azért csak megtanult az ember, és hogyha így boci szemekkel néznek, akkor nem, az nem... Nem az ország volt. Ne, sose tudjuk.
Uh-huh. Meg gondolom nem szoktál visszajárni a kínai sarki boltokba, hogy na ez akkor Kína, és most otthon érzem magam, és egy kis nosztalgia.
Né, de feleségem az szokott nekem csomagolni kaját, úgyhogy én boldog ember vagyok. De múltkor el kellett utazni munkahelyi ügybe, és hogy lejártam a kínaiba sokszor. Mm. Szeretném mondani, hogy a kínaiba a 10 méteres sort 7 perc alatt dolgozzák le. A másik étterembe kétszer ennyi magyar ember, másfél óra. Mint a gép nyomják.
Szuper. És akkor az utolsó kérdés, hogy akár utazás közben, előtt, hogy ilyen gyakorlati tippek, hogy tudsz mondani olyan bármilyen appot, weblapot, amit így használtok, bármihez utazás közben?
Hát appot az biztos, hogy nem tudok mondani. Tehát amikor én Kínába jártam, akkor is még 33-10-essel toltam.
Az nem sokat. Az maximum kígyó.
Kaptam egy ilyen okostelefon, ezt sem használom. Meg hát ez sok minden le is van tiltva, és nem azt használják a kínaiak, amit mi használunk, tehát így szerintem sok teteje nincsen. Térképek el vannak tolva 50 méterre, tehát GPS-el is ezért küzdeni fogtak.
Weblap, nem tudom,
A Google Translate az működik, tehát így bedumálsz angolul és visszadumálja kínaiul, az működni fog, viszont kiveszi a szórakozást a vásárlásból, mert nincs is annál szebb, amikor két oldalas ragasztószalagot akarsz venni és el kell mutogatni. Tehát az egy kihívás.
Mikor kellett nektek két oldalas ragasztószalag?
Hát lejött a GPS oldaláról a gumiburítás és akartam rá venni ragasztószalagot, elmutogattam, megkaptam. De hallottam két emberről, akik azt hiszem a két amerikai próbált szúnyoghálót venni, és az egyik játszott a hálót, a másik a szúnyogot, és hát egy elég nagy közönség volt, egy bolt teljes dolgozó állomány az ott állt körbe, és nagyon élvezték, hogy ez csodálatos. De egyébként Magyarországon vagy Európában szerintem, hogy valaki bemenni, és így megpróbálni eltáncolni a moszkítóhálót, biztos, hogy pillanatok alatt kiraknák onnan. Kínában nagyon türelmesen végighallgatják, és megpróbálják kitalálni, hogy mire gondol.
Még valószínű körbeállja még 10 másik helyi vásárló, és aki
igen, élőben igen, tehát azért a vásárlás mondjuk egy Google Translate nélkül az kihívás. SIM-kártyát mindenhol lehet kapni, az forgalommal, bármivel. Úgyhogy az marhára nem probléma, hogy lehet mobil internetet, és akkor ha minden kötél szakad, akkor beledumálni a telefon, aztán majd az mondja kínai, és az is, tehát az is csodálatos, amikor az ember egy panelház mellett felállított kifőzdében elmondja, hogy honnan jött, és akkor néznek, és hallgatják, és ő is visszamondja kínai, és ő is elmondja, hogy ő honnan jött. Tehát az
ez működik akkor.
Ez működik. Aha. Biztos, hogy nem tökéletes a fordítás. Nekem egyébként én Google Translate-os élményem az például most Örményországban volt, ahol bementünk egy romos kolostorból, egy darab ember ott éppen próbált a vízvezetéket megjavítani, nagy szakálla volt, keresztló volt a nyakába, és akkor így elmondta, hogy belemondta az okostelefonjába, hogy ő itt a helyi. És hogy van-e valami kérdés, és így visszamondta angolul, és így egy női hangon. Szürreális volt tényleg, hogy egy romos kolostorban mondta, hogy akkor I am Monk Jacob. Can I help you in some way? Tehát ugye ezt el lehet játszani Kínába is.
A kínai social networkre, tehát a kínai Facebookra meg
ilyenekre tudsz. QQ-ra lehet regisztrálni.
Te fenn vagy egyébként, hogy ott
nincs. Nem, van WeChat, az a nem tudom, WhatsApp vagy milyen a megfelelője. Tehát van minden, de most, ja, és akkor mi van, tehát itt kivel csetelsz? Úgy sem tudsz kínai.
Rendszerrel.
Adok hozzáférést a rendőrségnek, hogy nézzék meg, mi van. De weboldalak, kint élő ismerősöm azt mondta, hogy nagyon jó kínai jutékönyvek vannak, kínaiul. Uh-huh. Amit mondtam már, tehát így mondjuk egy Lonely Planet az egy hasznos, mert lehet rajta mutogatni, például nagyon jó, hogy le van írva kínaiul is, tehát így már csak megdöbbennek, hogy vették volna, hogy oda mentem, kinyitottam, rámutattam, mutattam két ujjamat, lerajzoltam a dátumot, ennyi. És néznek, hogy ez így lehetséges, hát neki nincs tapasztalat a külföldön, ott minden kínai, de tehát ilyen szempontból nagyon egyszerű, utazás az nagyon egyszerű Kínában. Mennek a buszok, mennek a vonatok, pontosan olcsón van szállás. Most már szállás is van, tök jó, mindenki szinte fogadhat külföldit, mert régen nagyon-nagyon kellett egy Lonely Planet mondjuk, mert hiába volt a városban 250 darab olcsó szállod, amiből csak egy fogadhatott külföldit, mire megtalálod, az eltart egy darabig.
És akkor ilyen Booking vagy Agoda,
Ázsia, hát itt nem foglalunk, oda megyünk, azt van.
Ja.
Tehát Kínában, és oda mész, és akkor lesz. Ki van írva a recepción, mit tudom, két ágyas szoba, 300 yuan, nem kell vele foglalkozni, akkor is nyugodtan be kell menni, és megkérdezni, hogy mennyi, és mondják, hogy 300 yuan, de amúgy ma csak 150, de mivel most jöttünk, csak 80. És tehát is simán.
Igen?
Ez is simán előfordul.
Szuper.
Ne döbbenjen meg senki, hogyha a szobát a fürdőszobától és WC-től egy üvegfal választja elő.
Láttam ezt a fotódat.
Rodin gondolkodója?
Igen, igen, igen.
Elméláztam, hogy miért üvegfal.
Tegyük két személyes.
Ugyanilyen volt háromágyasban is.
Háromágyas?
Érted? Egy ágyasnál azt mondom, whatever, úgyis csak én vagyok, mert két ágyasnál azt mondom, hát long term relationship Barbie. Három ágyasnál, hogy fölmerül, hogy hát érted, tehát így hárman, ketten ülnek a szobába, én meg így kúshadok a WC-n az üvegfal. Kicsit vicc, de hát na. Érted, this is China. Nem mindig van ajtó a WC-n.
Hát köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
Én köszönöm a meghívást.
Szerintem hallottunk elég izgalmas és érdekes dolgot, és hát szerintem remélem, hogy egyébként felkeltette a hallgatóknak a...
Menjetek el Kínába, jó. Bármennyire is horror sztorikat mondok, azért jó.
Én már voltam, de szeretnék még visszamenni, mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy ott bármi megtörténhet, és olyan dolgok fognak történni, amit így egyszerűen nem tudod elképzelni. És mindig történik valami. És ez benne a szépség.
Ahogy azt egyszer valaki megmondta, ha valaki elmegy Kínába egy hétre, írni fog egy könyvet egy hónapra, akkor egy cikket.
Ha ott él sokáig, akkor nem tud róla
csak beszélni semmit. Képes lapot, tehát így... ja.
Igen. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!